Nagy Péter Tibor. Neveléstörténet írás és oktatás politika. A neveléstörténet tanításának a világban is nálunk többféle funkciója és többféle gondolatmenete lehetséges. A Magyarországon jelenleg uralkodó paradigma a nevelés elmélettörténeti, melyet az utóbbi időben a művelődés történeti és gyermekkor történeti megközelítés gazdagít. A nevelés elmélettörténeti paradigma természetesen sosem avulhat el, hiszen a nevelésről való gondolkodás mindig is a pedagógia szakos képzés és pedagógus képzés egyik alapvető témája marad. http://kerikata.hu/publikációk/text/mozaik2/mozaik2. Látnunk kell ugyanakkor, hogy a nevelés elmélettörténeti paradigma logikai összefüggésben áll a nevelés elmélet nevű tárgy egy meghatározott felfogásával. Ez a felfogás azt feltételezi, hogy neveléselmélet órán valamely uralkodó neveléselméleti rendszert rendszerszerűen, normatívan tanítanak. Elképzelhető azonban egy olyan nézet is, se sorok szerzője nem neveléstörténészként, hanem társadalomtudósként, pedagógia szakosok, tanárképzésben résztvevők oktatójaként ezen az állásponton van, mely szerint a pluralista társadalomhoz nem egyetlen, eseképpen normatív, neveléselmélet logikájára felfűzött kurzus az adekvát, hanem a különféle neveléselméletek nevelésfilozófiák ismertetése. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a neveléselmélet óra valójában neveléselmélet történet órává válik, hiszen a neveléselméletek egyik leglogikusabb rendszerezése azok történetiségében rejlik. Ez esetben a neveléstörténet tanítása keretében a neveléselmélet történet indokolatlan, és a neveléstörténet más funkciót nyer. Más intézményekben függetlenül a neveléselmélet értelmezésétől az egy, két vagy több fél éves neveléstörténet tárgy egyik funkciójának az oktatáspolitika történetes az abból következő oktatáspolitika tanítását látják. Az oktatáspolitika is egyre több intézményben önálló tárgy. Az oktatáspolitika tanítás sokféleképpen történhet. Kiindulhat a jelenleg aktuálisabb kérdéseiből, és bemutathatja az ezek körüli vitákat. Sokan azonban idegenkednek ettől a megoldástól, mert attól tartanak, hogy az oktatáspolitika aktuális kérdéseit az egyetem vagy a főiskola falai közé viszi, és óhatatlanul állásfoglalásra készteti a tanárt és diákot, ami kétféle értelemben is problematikus, a diák és oktatója maga is az oktatáspolitikai aréna szereplője, számos kérdésben sokak szerint nem is várható elfogulatlan vizsgálódást tőlük. Másrészt viszont, mint hogy az oktatáspolitika minden szakkérdése pártpolitikai kérdés is, óhatatlanul pártpolitikai nézeteket visz be a tanórára. A másik megoldási javaslat a nagy nemzetközi minták tanítása. Ez nyilvánvalóan lehetővé teszi a közvetlen hazai oktatáspolitikai kérdésekben való állásfoglalás elkerülését, ugyanakkor más problémákat vet fel. Ilyen probléma például, hogy különösen a diákság idegen nyelvi kompetenciájának jelen viszonyai között szinte lehetetlen az egyes országok oktatáspolitikájáról szóló órákat úgy feltölteni szakirodalommal, hogy az egymással vitatkozó álláspontok is világosak legyenek. Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy a diákok szemében statikus nemzeti modellekkel perögzül, és nem a dinamikusan változó oktatáspolitika. A másik probléma, hogy ahhoz, hogy az oktatáspolitika változásait, erőviszonyait a diákok érdemben megérthessék, valamennyire ismerniük kellene az adott országok politikai viszonyainak legfontosabb elemeit. Ez a tudás azonban természetesen hiányzik, így az a veszély merül fel, hogy a diákok az oktatáspolitikát a konkrét politikai viszonyoktól elválasztható, szabadon választható, modulokból összerakható világnak látják. Nem egyszerűen téves és leegyszerűsítő ez a felfogás, hanem szélsőségesen elhúz az oktatáspolitika szakértői, szakmai értelmezése, azaz az oktatáspolitika laikus, csak a konkrét helyi politikai erőviszonyokból megérthető szereplőinek kizárása, felé, mely az oktatáspolitikai értelmezés egyik fontos, de korántsem domináns elleme. A fenti érvelésből az következik, hogy a legjobb, ha a többé-kevésbé ismert magyar történelemmel, magyar politika történettel kapcsolatos oktatáspolitikát tanulmányozzák a diákok, és így az alapkönyvön, alapirodalmon kívül gazdag szakirodalomhoz, forrásokhoz is könnyedén hozzájuthatnak. A cél ezen belül kétféle lehet, az egyik cél az oktatáspolitika középtávú trendjeinek megértése. E célt elsősorban a 60-as-80-as évek elemzésével lehet elérni, hiszen sokak szerint a magyar oktatáspolitika jelenlegi strukturális kérdései erre az időszakra mennek vissza. A történészek közhelynek szokták tekinteni, hogy valamely korszakot megelőző korszak, mint egy érdemben is előzménye annak, hordozza a jövőt. Ez alól csak szélsőséges esetekben vannak kivételek. Ilyen szélsőséges kivétel, hogy az NDK oktatáspolitikájának 1980-as évekbeli trendjei nem hordozzák, jövőként, a 2000-es évekbeli berlini vagy szászországi oktatáspolitikát. Az oktatáspolitika történészek véleménye mégiscsak erősen eltér abban, hogy a 60-as-80-as évek folyamataiban mennyire láthatjuk a későbbi folyamatok előképét. Lásd erről az Iskola Kultúra című folyóirat nagyítáját, http://epaponoszk.hu/0/11/46/pdf/v2001-2, illetve http://epaponoszk.hu/0/35/74/2003-9-tak-elemen-oktatás-politikai. HTML. Valami fajta logikai folytonosságot látnak azok, akik azzal érvennek, hogy az oktatáspolitika legfontosabb szereplői az autonómiára törekvő pedagógusok és szakértői körük, de azok is, akik centralizálás-decentralizálás politikai folyamatainak rendszerfüggetlen szereplői körét határozzák meg. Megszakítottságot hangsúlyoznak azok, akik politikai szereplők körének radikális kibővülésében elsősorban a pártpolitikai pluralizmus megjelenésében látják a lényeget, de azok is, akik a világnézeti alternatívákat megfogalmazó iskolarendszeren belüli a rendszer megjelenését tekintik fordulópontnak és a többi folytonosságot látnak azok, akik a demográfiai és település szerkezeti sajátosságokat tekintik az oktatáspolitika legfőbb környezeti feltételének, olyan objektív kihívásnak, melyre minden oktatáspolitikának választ kell adnia, és a demográfia és a település szerkezet az évtizedek alatt alig változik. A megszakítottságot hangsúlyozzák azok, akik a gazdaság és a munkaerőpiac nemzeti és nemzetközi szintű változásaiban látják az igazi kihívást és a többi bármennyit vitatkozzanak is a szakértők a struktúrák folytonosságáról vagy megszakítottságáról, azt senki nem tagadhatja, hogy a 2000-es évek Magyarországán élő, az oktatáspolitikában résztvevő emberek oktatáspolitikai döntéshozók, tanárok, szülők és a többi elsöprő többsége már élt a 60-as, 70-es, 80-as években, ezeknek az éveknek a viszonyai, az akkoriban szerzett iskolai és társadalmi tapasztalatok visszavonhatatlanul befolyásolják az 1935 és 1975 között született, az oktatáspolitikát ma, a 2000-es években, mindenféle értelemben meghatározó nemzedékek gondolkozását, sőt az sem vitatható, hogy a konszolidált rendszerváltás következtében az oktatáspolitika fiatalabb nemzedéke is ezen nemzedékek kiemelkedő képviselőinek köpenyegéből bújik, majd, elő, sokban tovább viszi a nemzedékek, pártállami oktatáspolitizálást, utánér szokásait így, a 60-as 80-as évek a mai oktatáspolitika befolyásolói, életérzése akkor sem fog eltűnni, amikor a 201-el, 202-vel kezdődnek a keltezések. Az oktatáspolitika, oktatáspolitikai neveléstörténet másik célja az oktatáspolitika működési mechanizmusának megértése. Mint hogy 1990 óta Magyarországon nyílt, több szereplős oktatáspolitikai tér van, és az európai erőviszonyok nem nagyon engednek reális teret annak a feltételezésnek, hogy ez a belátható jövőben is nyitzártá vagy egy szereplőssé válna, ennek a funkciónak a betöltéséhez egy hasonlóképpen nyílt, több szereplős oktatáspolitikai tér tanulmányozása szükséges. Ahhoz, hogy e logikának eleget tegyünk, viszonylag bőségesen kell merítenünk a pártállami fordulatot megelőző évszázad, azon belül pedig különösen a valóban sok szereplős dualizmus közoktatás politikájából. A nevelés történet és az oktatáspolitika ugyanakkor egyaránt a pedagógus képzés, a pedagógia szak úgynevezett bölcsészágának a része, tehát nem a tantárgy pedagógiai mérésekre, pszichológiai tesztekre, sok számmal operáló szociológiai felmérésekre épülő társadalomtudományoságnak, és nem is a tanári gyakorlatra épülő ágnak. Mint minden bölcsészeti disziplína, a nevelés történet és oktatáspolitika is jellegzetesen narratívákból áll. A történeti szövegek és különösen a tankönyv szövegek sajátossága, hogy az interpretatív elemeken túl valamiképpen hordozzák azt a tényanyagot, akármit is jelentsen a történelmi tény, amelyet a diákoknak el kell sajátítaniuk. Ez jelen terjedelmi kötöttségek mellett lehetetlen. Ezért abból indulunk ki, hogy a hallgatók számára két neveléstörténeti anyag mindenképpen könnyedén hozzáférhető, és a jelen szöveg elolvasását megelőzően, illetve a szöveg olvasása közben áttanulmányozandó. Az előre elolvasandó anyagot a Pukánszky Béla német András féle nevelés történet 7. perg, Vliei perg, X, Xi, 12. fejezetei jelentik, melyek korlátozás nélkül hozzáférhetők a http://megpontoszk.hu/1800/1893, illetve http://magyarirodalom. Előtte, Huper neveles történet per, Websiteon, a szöveg közben felbukkanó fogalmakra a pedagógiai lexikon. http://www.pedagogiaonline. Huper modules. PHP. Namepedlex, illetve http://human.kando.huperpedlex per. Websiteon célszerű rákeresni. Az egyes témákhoz kapcsolódó tanulmányok linkén szerepelnek a szövegben. Az interneten rendkívül sok neveléstörténeti szöveg van, a neveléstörténet szóra vonatkozóan a Google 37000, az oktatástörténetre 600 találatot ad. Közismert, hogy a honlapok gyakran megváltoznak, eltűnnek és a többi, ezért azt a megoldást választottuk, hogy csak olyan szövegeket linkeltünk fel, melyek biztosnak tűnő helyen vannak vagy valamilyen tartósan létező folyóirat honlapján, vagy az USZK által fenntartott magyar elektronikus könyvtárban. Előtörténet. A 18. század 60-as 70-es éveiben kezdődő általában a Ratio Educationishoz kötött, de valójában már Sonnen felső sürményi hivatalnoki tevékenységével, illetve a helytartó tanács korábbi lépéseivel, a jezsuita rend feloszlatásával megkezdődő, és jó évszázadig tartó periódus legfontosabb jellemzője, hogy az államilag vezérelt oktatás-igazgatási modernizáció és az oktatásügy társadalmi szereplői között nincsen érdemi kapcsolat, és a tradicionális főszereplők, az egyházak korlátozása is csak fél szívvel történik. http://2.per/1893/html/7.2/32 http://www.okn.hu/2003/1/kelemen/html. Az oktatásügyi modernizáció szinte semmilyen összefüggésben nem állott a Magyarországgyűlés 1790-től konstatálható oktatáspolitikai törekvéseivel, melyek az oktatásügyet a megyei keretek között látták fejleszthetőnek. A 18. századi rövid egyházkorlátozását követően az egyházak befolyásának növelésére került sor, sőt a katolikus esperességekre ruházódtak a tanügyigazgatási funkciók is. Ezzel a katolizálódott állami hatalommal szemben a protestáns iskolák autonóm mozgástérrel rendelkeztek. A nevelés történetírásban nincsen egyetértés arról, hogy a protestáns egyházak autonómiája mennyiben a nemzeti liberalizmus szövetségese a klerikális abszolutizmussal szemben, és mennyiben a modernizációs törekvések egyik legfontosabb akadálya. Ez a vita áthúzódik az 1849 utáni idők, az Entwurf megítélésére is. A hazai társadalom inkább a nyelvi modernizációban a latin tanítási nyelvtől való folyamatos és 1844-ben véglegesült eltávolodásban jeleskedett, de abban is úgy, hogy az oktatásügyön belüli erők, az iskola fenntartó egyházak és a tanárok végig többségükben a modernizáció ellenes oldalon álltak, ez csak a politizáló külvilág a II. Józsefi bürokrácia vagy a reformországgyűlési többség nyomására változott meg az oktatás latin nyelvűsége. És az is úgy, hogy újabb frontvonalakat vág a modernizáció tömbjén belül, hiszen a latint nem németek és nem magyarok számára is némettel és magyarra váltja fel. Magyar nyelvűség a hazai oktatásban. Az 1848-as ötvösi elképzelés látszólagos sikere tudni illik, hogy a megyéket és egyházakat egyaránt háttérbe szorító törvényjavaslata az alsóházon átment sokkal inkább annak tudható be, hogy a megyei nemesség még nem látta át az oktatásügy jelentőségét, és a Batthyány kormánnyal ellenszenvező katolikus és görögkeleti egyházak jogait pedig nem nagyon volt illdomos védeni a liberális többség körében, semmint annak, hogy a modernizátori szándék a politizáló többség akaratával találkozott volna. Az 1850-es évek, Entwurffal kezdődő, hihetetlenül intenzív modernizációja sem találkozott a hazai politikai közvélemény támogatásával, míg ha a modernizáció tartalmi elemeit, például az érettségi bevezetését, a szaktanári rendszer bevezetését elvileg helyeselte is a magyar értelmiségi elit. Politikailag azonban egyértelmű, hogy a centralizációs törekvések ekkoriban abszolutisztikusak, a decentralizációsak pedig feudálisak voltak. Csak 1867-ben kezdődött az a korszak, amikor mind a centralizáció, mind a decentralizáció oldalán az alkotmányos Magyarország erőit találhatjuk. Az oktatáspolitika és fő partnerei. A polgári magyar oktatáspolitika első korszaka az 1860-as évek végétől az 1870-es évek közepéig tart. Ekkoriban az új liberális alkotmányosság gyors és felülről, a parlamentnek felelős VKM vallás és közoktatásügyi minisztérium felől vezérelt oktatásügyi modernizációt tervezett. A tanfelügyelők e korszakban a megyékkel csak területileg egybeeső, de azoktól politikailag független oktatási kerületek élére kinevezett, oktatásügyi kormány biztosok voltak. A karkultúrpolitikusai a tanügyigazgatásnak ugyanazt a funkciót szabták, mint európai kollégáik. Egész Európában az állam és egyház, az állam és a tradicionális erők konfliktusa zajlott ennek csak intenzitását tekintve kimagasló, de egyébként egyáltalán nem kivételes formája a német kultúrharc. A tanügyigazgatás feladata tehát az volt, hogy megtörje a felekezetek ellenállását, a megyei erők partikularitását. A centralisták részéről komoly reményeket fűztek a feudális tradíciójú megyével szembeállítható polgári per paraszt polgári mentalitású városi községi önkormányzathoz, helyi iskola fenntartáshoz, iskolaszéki hatalom gyakorláshoz. A népiskolai törvény felső népiskolájában, az elkészített 9 éves liceális középiskolai tervezetben egy demokratikus, de tulajdonképpen egyetlen társadalmi csoport által sem támogatott középfokú iskolarendszer megvalósítása kezdődött meg, és maradt félbe. Ugyanakkor az egész polgári korra szóló érvénnyel megalapozódott a több fenntartóra, helyadókra és államsegélyre épülő népiskolai rendszer, a hozzátartozó iskoláztatási és iskolaállítási kötelezettséggel, illetve tanszabadsággal. A következő korszak az 1870-es évek közepétől az 1890-es évek közepéig terjed. Ekkoriban épült ki a tényleges realitásokkal a megyék, a felekezetek súlyával számoló népiskolai igazgatás. A tanfelügyelőt ugyan felülről nevezték ki, de ő csak a választott megyei közigazgatási bizottság döntése nyomán cselekedhetett. A népoktatásból kinövő intézmények fokozatos szakmai autonómiát vívtak ki a népoktatási szférától, ami azt jelentette, hogy a tanfelügyelőségeken külön előadókra bízták a polgárikat, tanítóképzőket, kereskedelmiket és a többi a középiskolák irányítása, vezetése a meglévő realitásokhoz a 8 osztályos középiskolához igazodó szakszerűsödésen esett át. Ugyanakkor a népiskolázás, a tanítóképzés és a klasszikus gimnáziumok többsége felekezeti tulajdonú maradt és a fenntartók széleskörű autonómiát élveztek. Miközben a nagy társadalmi csoportok vetélkedtek az iskoláért, miközben az állam és egyház konfliktusának nagy politikai folyamata zajlott, a szorosabban vett oktatás világában is megfigyelhetjük az állami hatalom növekedését. A szemben álló felek ebben a történetben immár maga a szűkebben vett oktatási törvényhozás, minisztériumi szintű rendeletalkotás, illetve a konkrét iskolákkal szemben fellépő tanügyigazgatás, és a másik oldalon a konkrét iskolák, tantestületek, tanárok és civil szervezeteik. Az óriások csatájában a szűkebb értelemben vett oktatás főszereplőinek a tanügyigazgatási apparátus munkatársainak, a tanároknak, tanítóknak, igazgatóknak, tanáregyesületi, tanítóegyesületi vezetőknek, szakmai szervezetek vezetőinek, tankönyvíróknak, skiadóknak, taneszközgyártóknak, kis-kisebb kola fenntartóknak, szaktudományos egyegyesültnek természetes szerepük adott volt, azáltal, hogy professzionalizálódtak, s megfogalmazták érdekeiket, és sajátos egyensúlyt alakítottak ki, az állam szövetségesei voltak a tradicionális egyházakkal, s a szakszerűsűség szemben szintén közömbös megyei elitekkel szemben. A népoktatás ügyben a törvényhozással, a kormánnyal, az egyházzal, a megyékkel szemben az oktatási rendszer saját szereplőinek semmiféle esélyük nem lehetett, hatalcsíksúlyuk egyszerűen összemérhetetlen volt egy szereplők hatalmával. Természetesen, a lakossággal szembeni érdekérvényesítés az iskoláztatási kötelezettség kikényszerítése azoknál, akik nem akarnak iskolába járni sem olyan méretű feladat, mely az oktatás ügy szereplői számára a reális lépték lett volna. A népoktatás története eképpen mindig is a nehéz súlyú szereplők mérkőzési terepe maradt, azaz a minisztériumé, az e kérdésekre nemzetiségpolitikai megfontolásokból odafigyelő miniszterelnökségé, a nagyegyházaké, a megyéké, a nagyvárosoké. A tanítók önálló erőként nem nagyon játszanak szerepet, és a tanfelügyelői testület is csak részben, a népoktatási szféra képviselője, gyakran minthogy az ellás nyilvánvalóan politikai a megyében tekintélyes birtokos család sarja tölti be fontos tisztséget. A kisebb szereplők éppen azáltal jutnak szerephez, hogy az egyes intézményeket fokozatosan kiszakítják a tanfelügyelő befolyása alól. A népoktatásból alapvetően háromféle intézmény szakítatott ki. Már az 1868-as népiskolai törvényben is nevesített különállósággal rendelkezik a polgári iskola. A polgári iskolai érdekkör hamarosan kiformálódott. A polgári iskola önállóságában érdekeltek vagy a népiskolában már egyáltalán nem tanító polgári iskolai tanítók, második az intézményigazgatók, harmadik azok a kisvárosok, melyeknek iskolavárosi körbe való belépését éppen a népiskolától világosan megkülönböztethető polgári iskola létetette világossá, valamint azok a nagyvárosok, ahol az alsó középiskolázásra vágyó kispolgárság fontos helyi politikai szerepet játszott, negyedik azok a minisztériumi tisztviselők, akik az állami tulajdonú iskolák kormányzását, mint hatalmi és munkaformát jobban kedvelték, mint az övében nem állami tulajdonú népiskolák felügyeletét. A polgári iskola függetlenedésében érdekeltek több egymással párhuzamos politika területen érték el a polgári iskola kiszakadását a népiskolai érdekkörből. Az iskolaszékek és gondnokságok, azaz a laikus kontrollhatalmát visszaszorították, az iskolák teljes jogú vezetői államilag kinevezett közalkalmazottak, a polgári iskolai igazgatók lettek. Az iskola pedagógusai elérték, hogy ne tanítói, hanem tanári oklevelet és besorolást kapjanak. A tanfelügyelő hatalmát több hullámban veszítette el, a végén szakmai jogköreit csak a polgári iskolai előadóján keresztül gyakorolhatta, hogy majd 1929-ben teljes hatáskörét a polgári iskolai főigazgatóra ruházza át. Ez azt jelenti, hogy a központi államhatalom és egy kizárólag az államtól függő szakmai csoport sajátos koalíciót alkot, mely fokozatosan kiszorítja a megyei erőktől is függő és hagyományosan az állam-egyház-megye erőviszonyrendszer figyelembevételével kinevezett a felügyelőt. A polgári iskola az 1883-as minősítési törvény után, Estan tervének az Aureál iskolához igazítását követően fokozatosan alsó középiskolává válik, de a tanári csoporttal szemben az állami tanügyigazgatás befolyása sokkal nagyobb, mint az alsó középiskolák egyetemet végzett tanári csoportjaival szemben. Az alsó középiskolákat, különösen, mivel tanáraik a felső középiskola tanáraival azonosak, némileg védi a tudományági autonómia, a polgári iskolában semmi ilyesmiről nincs és nem is lehet szó. Ennek következtében a polgári iskolában a tanításmódszertan állami ellenőrzése sokkal hamarabb kap teret, mint az Aureál iskolában, vagy az a gimnáziumban. Így a középiskolai szféra későbbi ellenőrzése a polgári iskolai közegben kialakított normákkal, igazgatási patternekkel folyik. A középfokú szakoktatás intézményei közül a felsőkereskedelmi iskolák az 1883-as minősítési törvénytől kezdve számítanak bizonyos értelemben középiskolának, de mivel érettségit adó intézmények, és mivel jelentősebb központi kapcsolatokkal tudni élik az ipari és kereskedelmi szakminisztérium beliekkel rendelkeznek, hamarabb szakadnak ki a tanfelügyelő alól, mint a polgári iskolák. A tanítóképzés és gyógypedagógiai érdekkör, mivel, bár különböző szempontból a legerősebben kötődött a népiskolai szférához, csak igen későn, ez csak részlegesen tud kiszakadni. A tanítóképzés noha a polgári iskolára épül, sokkal kevésbé párhuzamos intézmény a felső középiskolával, mint a polgári iskola az alsó középiskolával. A tanítóképzésről, lásd, Kelemen. http://epa.oszk.hu/0/11/69/pdf/konf2003-3. Az állami szabályozás gyakorlatilag egyedülálló példájaként a szakmai csoport által már kiharcolt 6 évfolyamosságot, 5 évfolyamosságra léptették vissza a 20-as években. A klasszikus középiskolai szférában az állami kontroll növekedése egyfelől abban érhető tetten, hogy maga az állami középiskolai tanterv, mely a formális képzésről a tudományági képzésre helyezi a hangsúlyt, az 1867 előtti régi rendszerben képzett tanárokat sok tekintetben kellemetlenül érintette. Másfelől pedig abban, hogy az állami befolyás növekedése az új a klasszikus gimnáziumokétól eltérő szellemiségű intézmények által kiadott évfolyam bizonyítványok elfogadását a nagy tekintélyű klasszikus intézményekre gyakorlatilag rákényszerítette. A főigazgatói hatalom nagyon sok tekintetben növekedett, az igazgató a tanárok egyenrangú kollégájából egyes helyeken a testület felsőbbség előtti képviselőévé, másutt viszont fordítva, az állami hatalom iskolákra kényszerítőévé változott. Az állami hatalom növekedése ellenére a dualizmus korában a tanári igazgatói autonómia magas szintű, a rendszer alapvetően egyensúlyelvű maradt. Az oktatáspolitika beillesztette magát a nagy politikai, oktatáson kívüli, a rendszer alapvető belpolitikai kérdéseit érintő folyamatokba, szerepet kapott a nemzetiségpolitikai és az egyházpolitikai küzdelmekben, az egységes, származás, vallási hovatartozás, helybeliség és más tradíciók helyett képzettség által meghatározott, modern bürokrácia kialakulásában. A tanond zabályozás révén viszonyba került az iparszabadság és az állami fejlesztés dicotómiájában gondolkozó gazdaságpolitikával, és az érettségizett státussal járó önkéntesi intézmény a hosszú sorkatonai szolgálattal szemben könnyített, és az úri léttel inkább összeegyeztethető sorkatonáskodási forma, révén a katonapolitikával is. Az oktatáspolitika immár nem pusztán a polgárosodás történelmi értelemben vett igényének, az alfabetizációnak tette eleget, hanem konkrét értelemben is kielégítette a modern rétegek, illetve a modern gazdaság által megfogalmazott szükségleteket. A miniszteri rendeleteke konkrét, polgárság által mintegy megrendelt iskolatípusokat, tantárgyakat vezettek be, alapvetően az oktatásügy régi szereplői, tudniillik az egyházak ellenében. A népiskola 1877-es, mértant és rajzot bevezető tantervével alkalmassá vált a leendő iparosok és munkások előképzésére. A sokak számára az első 4 középiskolai osztály helyébe lépő polgári iskola, melyet Pest város képviselője a miniszterrel szemben a parlamentben kezdeményezett még 1868-ban, gyors ütemben épült ki, a kereskedelmi szakiskolák fokozatosan érettségit adó intézményé nőtték ki magukat. A liberális oktatáspolitika sajátos bizonyítékaként a kereskedelmi rövidebb tanulmányi idő, népiskolával és polgárival együtt 14 év alatt kínált érettségit, mint a klasszikus gimnázium, népiskolával együtt 12 év. A reáliskola előbrendelet, majd törvény erejénél fogva lett egyenlő időbeli hosszúságú, ez sok tekintetben azonos értékű az érettségit adó gimnáziummal. A reáliskolák száma állami építések folytán radikálisan megugrott. Mindennek eredményeképpen átalakult az iskolázottak társadalmi összetétele, az átlagnál nagyobb arányban analfabéta felekezeti és anyanyelvi csoportok, a keleti megyékben élő ortodox zsidók, görög keletiek, leginkább románok, szerbek, keleti szlovákok, kis-kisebb vakban élő magyarok, de még a legelmaradottabb ruszinok, kárpátukránok is megkezdhették alfabetizációs hátrányuk ledolgozását. A városi népesség neológ zsidói, evangélikus németjei Karádi Viktor kifejezésével a kisebb potyai eredményesebb népiskola látogatással, valamint a polgáriban, reáliskolában, felsőkereskedelmiben elvégzett osztályokkal, illetve az egyre nagyobb arányban állami gimnáziumokban szerzett bizonyítványokkal növelték felül reprezentációjukat az iskolázott népességen. http://epaponthosk.hu/0/11/41/pdf/pegség. PDF. Az oktatásügy állami expanziója szempontjából ezen csoportokkal való objektív történelmi kompromisszuma természetes, mindenki, aki érvényesülését, befolyását, hatalmát nem a történetileg öröklött viszonyoknak, hanem az iskolázás szabad piacán felmutatott teljesítményeknek köszönheti a teljesítményelvű és növekedéselvű oktatáspolitika természetes partnere. Ugyanakkor a kelleténél talán kevesebb figyelemben részesült, hogy fokozatosan a többi csoport is begyorsított. Ezek a négy osztályos végzettségek, illetve érettségik a közszolgálatban való elhelyezkedés, a munkaerőpiac, az önkéntesi intézmény és a későbbi népszámlálási nyilvántartás szempontjából egyenrangúak voltak. Az egyetemre való felvétel szempontjából viszont, ahol a törvényalkotónak leginkább figyelembe kellett venni az oktatási szféra hagyományos erőit, differenciált mértékben képesítettek tovább tanulásra. Azaz a 70-es-80-as évekbeli középfokú expanzióval elsőként a középszintű értelmiségi funkciók felé indulhattak meg az új társadalmi csoportok, és csak később az állami gimnáziumok 90-es évekbeli arány növekedésével nőtt az esélyük a felsőoktatásba és eképpen az értelmiségi elit bejutásra. A középiskolai tantervi utasítás még 1879-ben, tehát a felekezetektől dominált felsőházon nehezen átnyomott 1883-as középiskolai törvény előtt a racionalista ismeret elsajátítási módot preferálta, az ógörög fakultatívvá válásával 1890-ben, azaz a felekezeteket meggyengítő 1886-os felsőházi reform után pedig modernizálódott a klasszikus középiskola is. http://www.neumannhoz. Hupertei per educatio per educatio per 1998 tel per studies per 3 nagy pet per 3 nagy pet hu. ADNR. Intézményesült egyensúlyi rendszer. A következő korszak a 90-es évektől talán az első világháború végéig tartott. A tanügyigazgatásban továbbra is egyensúlyelvű hagyomány érvényesült, de most már úgy, hogy amint megerősödött egy-egy elem a rendszerben, rögvest intézményes ellensúlyok keletkeztek. Példa erre az 1890-es évektől működő közigazgatási bíróság vagy az 1902-es katolikus iskolaszékekről szóló rendelet olyan intézmények létrehozása, melyekkel a politika éppen az erősödő végrehajtó hatalom ellensúlyait teremtette meg, és formálta ezzel újjá az egyensúlyelvű tanügyigazgatást. Az előző időszak széles másodfokú iskolázásának a polgári és az reáliskola elterjedése bázisán a századfordulóra a polgári iskola, a reáliskola, a gimnázium egymáshoz való tantervi közeledésével, a latin kiiktatásával elérhető közelségbe került egy átjárható, csak 14 éves korban iskola választásra kényszerítő iskola rendszer. Persze, csak a szakmunkás szülőktől felfelé, a parasztság tömegeinek gyermekei számára továbbra is csak a 6 éves, sőt sokak számára gyakorlatilag még ennél is rövidebb népiskola jelentette az iskolázást. A polgárik végzettek érdemi eséllyel rendelkeztek ahhoz, hogy középiskolában tanuljanak tovább, a középiskolások még nagyobban ahhoz, hogy a királyi útról letérve felsőkereskedelmi érettségit vagy tanítóképesítőt szerezzenek. Azt mondhatjuk, hogy azt az alapvető lehetőséget, melyet a feltörekvő társadalmi csoportok szocializációja jelentett a 90-es években, immár a gimnáziumi szférára is kiterjedő iskola alapítások és a tantervpolitika együttes hatásaként az állam és a városok mind nagyobb mértékben vehették át az egyházaktól. Az újonnan szerveződő felekezeti tanáregyesületek az egyházpolitikától és a nagypolitikától leválasztható módon jelenítik meg az oktatás felekezeti tagoltságát is. http://epaponthosk.hu/0/11/83/pdf/tan20046.pt. Ugyanakkor a katolikus tanárok szervezete és a katolikus iskolák tantestületei, még ha ugyanazon személyekből állnak is, egymástól eltérő álláspontot foglalhattak el, például államsegély kérdésében. Az iskolatípusok elitje, amely a század végtől iskolatípusonként bomló tanáregyesületekbe szerveződik, és iskolatípusonként saját szakfolyóiratot ad ki a szakirányú felügyelet, a szakfőigazgatóságok kiharcolásával az oktatáspolitika döntési centrumait iskolatípusonként is feldarabolja. A modernizáció felülről vezéreltsége csökken, mert kiformálódnak azok az intézmények, amelyek képesek a gazdaság, a társadalom szereplőit is megjeleníteni. A szakoktatás elvi irányításában nem csak mint korábban az ágazati minisztériumok, hanem a piaci szféra képviselői közvetlenül is részt vettek. Már a 90-es évektől működött meghívott nagyvállalkozók, érdekképviseleti vezetők részvételével a Kereskedelmi és Ipari Oktatási Tanács. Az agrároktatás jó része ekkoriban még az agrárkörök érdekképviseleti szerveivel szoros viszonyban álló agrártárca kezében volt, hogy majd a következő korszakban, a 20-as években, hasonló tanácsot kapjon. A kereskedelmi és ipari oktatás gyakorlati irányításában továbbra is jutott szerep az illetékes minisztériumnak, másrészt minden iskola típusnak még ha teljesen a VKM alá tartozott is saját főigazgatója volt, aki kifejezetten egy speciális, külső erők, szempontjainak integrálásához értett. A pedagógiai tudományosság pólusai a korábbi időszakban a kormánypárti, racionális liberális herbartista beállítottságú gyakorló gimnázium és az ellenzéki, keresztény-konzervatív egyetemi pedagógiai tanszék voltak, ha nevesíteni akarjuk, akkor ez a Kármán kontra Lubrics vitát jelenti, a századfordulón azonban az utóbbi tanszéken is a modern oktatás politikát képviselő, addig minisztériumi karriert befutó, Fináth Ziernő lett a tanszék vezető. http://primus.arch.szeged Huperpukanszk per Mars per Refregenma. ADM. A modern liberális erők ha az országban nem is, de Budapesten, ha az iskolázás egészében nem is, de annak legfontosabb centrumaiban hegemon szerepbe jutottak. Ellenük már nem csak mint addig a konzervativizmus és klerikalizmus erői szervezkedtek, hanem a baloldali radikális, illetve látensen vagy ténylegesen szocialista csoportok is. A század elején olyan új erők és törekvések intézményesültek az 1891 óta működő Magyar Pedagógiai Társaság, illetve az egyetemi tanszék ellenlábasaként, mint az 1907-ben megalakult Magyar Gyermektanulmányi Társaság, és az 1912-től működő Fővárosi Pedagógiai Szeminárium. A szabadtanítás országos kongresszusán felvonultak a felnőtt nevelés különféle szempontokat megfogalmazó érdekkörei, a Szabad Líceum Egyesülete és a Munkás Gimnáziumok tanárai. Az iskolán kívüli oktatás társadalmi, politikai mozgalmait az ellenzékieket és kormánypártiakat egyaránt az államigazgatás nem hivatallal, hanem a jól bevált, tanács, rendszerrel kívánta koordinálni, az 1910-es évektől szabad oktatási tanács szerveződött a FKB-ben. Ez 1922-ben szűnt meg. Az országos testnevelési kongresszuson, a testnevelés és a honvédelmi nevelés különféle érdekköreinek megjelenése 1913-ban egy országos testnevelési tanács alakításáig is elvezetett. E két újonnan alakult tanács bizonyítja, hogy a VKM az egymásra felbukkanó érdekcsoportokat és nem csak a gazdasági érdekképviseleteket e féle tanácsok szervezésével kívánta az oktatás politika formálásba beépíteni. A politikai baloldal és a szociális érdeklődésű értelmiség teljesen új szempontú csoportosulásokat igényelt. Megszerveződtek a baloldali tanítók, 1910, a Gyermekszanatórium Egyesület, 1910, Főiskolai Szociális Telep, 1912, alakult. A korábbi kis-kisebb-dobb magánkiadók mellé nagy kapacitású, simmár részvénytársasági formájú tanszergyártó cégek léptek az oktatási arénába, a kasságeblalkozásként már régen jelenlévő, de erriban modern nagyvállalattá alakuló Calderoniertet, a pedagógiai filmgyártert, s leghatalmasabb könyvkiadók foglalkoztak az ország tankönyvellátásával a politikát. T-integráló intézmények száma radikálisan megnőtt, hiszen az oktatás politika fentebb felsorolt szereplői egy szinten, lejjebb, vitahelyszínként is működtek. Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlő, a Magyar Tanítóképző, a Kereskedelmi Szakoktatás, az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlőny és más egyesületi folyóiratok arról tanúskodnak, hogy a minisztériumi kibocsátású rendeleteket, utasításokat, rendtartásokat, szabályzatok gyakran már a tervezett fázisában, de kiadás után az egyesületek választmánya, közgyűlése és helyi körei mindenképpen minden jelentősebb esetben részletesen megvitatták. Az egyesületek maguk is kidolgoztak bár zömében csak egy-egy iskolatípus, iskolafokozat sorsára kiterjedő oktatáspolitikai koncepciókat. Első feladat, a környezetében elérhető bármely oktatásügyi folyóirat egy évfolyama alapján írjunk katalógust az oktatáspolitikai problémákról. Ha a különféle oktatáspolitikai kérdések eldöntésének centralizáltságát vagy decentralizáltságát vizsgáljuk, úgy azt mondhatjuk, hogy az iskola szerkezettel, az iskolai bizonyítványok minősítő erejével, a fenntartók és a minisztérium viszonyával, a bérezéssel kapcsolatos döntések rendkívül centralizáltak, a tantervek egyes tantárgyakat érintő részével, illetve az iskolai rendtartásokkal kapcsolatos kérdések lényegesen decentralizáltabbak voltak. Különösen a középiskolai tanárok szakmai kompetenciája, szakirányú egyetemi végzettség, tudományos társasági tagság, volt megkérdőjelezhetetlen kompetencia a dualista korszak második felében már többféle, felekezeti és felekezet semleges, tanáregyesületeken keresztül is érvényesült. http://www.meg.iv.hu/per/portok/szint/tarsat/pedagog/neftot/antonina Ez a bonyolult iskola politika egyszerre volt képes arra, hogy az egyházak hatalmát fokozatosan visszaszorítsa, és hogy a kispolgárság számára felemelkedési lehetőséget biztosítson. A közoktatás politika tehát minden mérhető jegy szerint lényegében azokat a csoportokat emelte be az oktatásba, akik számára korábban erre nem volt esélye. Természetesen ez a felemelés nem volt erőszakolt, ezért a felemelkedés sikere nem minden csoport számára ugyanazt a eredményt jelenti, az alul lévő csoportok számára elsősorban az alfabetizációba való bekapcsolódást, a középrétegeknek a középiskolázás, a polgárrá, értelmiségivé válás esélyét. A magyar közoktatás expanziója tulajdonképpen mindenkinek előnyös volt. A dualizmuskori oktatáspolitika legvitatottabb kérdése a kis-kisebbi politika. Egyéni és kollektív jogok. A magyar állam a kikisebbség egyének számára teljes egyenjogúságot biztosított ennek. Nek a jelentőségét hajlamosak vagyunk lebecsülni, annak fényében, hogy a kisebbségek számára újságlektív jogokat nem biztosított. http://www.meg.iv.hu/per/portok/szint/tarsat/pedagogusaktort/legszapony A klasszikus érvelés szerint az egyéniség biztosításával a kikisebbség egyén rendkívüli hátrányban van a magyar nemzetiség szemben, hiszen annak nyelvipségt péplüz anyanyelvű egyetemre járás jogát és lehetőség értelemszerűen maga a magyar állam biztosítja az érv kétségtelenül. Égtelenül igaz. Ha azonban a történeti folyamatot nézzük, ez az egyenlőtlenség akkor is csökken, ha csak az egyéni jogokról beszélünk. Ugyanis a nemzetiségek körében összehasonlíthatatlanul alacsonyabb volt a nemesek aránya, mint a magyarok körében. Így a nemesek és nem nemesek jogegyenlőségének kimondása a nemzetiségeknek relatíve sokkal nagyobb hányadát emelte fel, mint a magyaroknak. És ha a társadalom tehetősebb csoportjait nézzük, ez az arányeltolódás még feltűnőbb. Azaz a vagyonosabb románok, szerbek között sokkal kevesebben rendelkeztek rendi jogokkal, mint a vagyonosabb magyarok között. Vagyis mindazokhoz a lehetőségekhez, amelyek a kollektív jogok kiváltására, helyettesítésére alkalmasak, tehát a politikai életben való részvétel, egyesület alakítási jog és a többi, relatíve egyre nagyobb arányban férnek hozzá a nemzetiségiek. Tehát az adott történelmi helyzetben az egyéni egyenjogúsodás valójában a nyelvi egyenjogúsodásnak sokkal inkább része, mint azokban az esetekben, amikor minden etnikum, teljes társadalmat, alkot, mikor minden etnikumnak, már a jogegyenlőtlenség idején is van saját nemessége. Mi a helyzet ezek után a valóban kollektív jogokkal és kollektív lehetőségekkel? A nemzetiségi egyházak nép és polgári iskolája korszakon át végig léteztek. Úgy tűnik, az a kompromisszum, hogy a nemzetiségi nyelvvel kapcsolatos érdekek a nemzetiségi egyházak iskola fenntartása formájában jelentek meg, szinte mindenkinek megfelelt. Az iskola rendszer nemzetiségi fenntartói osztottsága forrásallokációs eszköz volt és maradt egészen a korszak végéig. A nemzetiségi tanítók és papok bizonyos értelemben ugyanazzal érveltek, amivel magyar kollégáik. Az utóbbiak arról akarták meggyőzni a magyar politikai közvéleményt, hogy az iskola a magyarosítás legfontosabb eszköze, eseképpen olyan fontos nemzeti cél, hogy a tanítókat fokozatosan ki kell emelni a magánszférából, először a fizetési minimumukat kell megállapítani, azután fokozatosan garantálni kell az egyébként csak állami községi alkalmazottaknál működő fizetési rendszert. A nemzetiségi tanítók ezzel szemben saját egyházi hatóságaiknál érveltek azzal, hogy a magyarosításnak és persze az elvilágiasodásnak, a kultúrharctáján Budapestről áradó szabadabb szellemnek az iskolában kell útját állni. A nemzetiségi tanítók objektíve épp úgy érdekeltek a magyar állam magyarosító politikájában, mint a magyar tanítók, hiszen a magyar jogállam csak úgy avatkozhat bele a felekezeti iskolák belügyeibe, ha államsegéllyel egészíti ki a tanítók fizetését. A tanítói fizetés kiegészítésért viszont a nemzetiségi tanítóság nem csak bérharcot nem indított, de kifejezetten elvárta, hogy a magyar állam levegye a válláról a béralkú dolgát, és őket is nyilvánítsa közalkalmazottnak. Az 1907-es apponyi féle törvények idején nem voltak hajlandók segítséget nyújtani saját szerb és román görög keleti egyházuknak, mert a törvény olyan erőteljes egzisztenciális javulást helyezett kilátásba, hogy az ideológiai szempontok eltörpültek e mögött. http://epapontosk.hu/0/35/29/1999-től Hetmufelkai kultuszminiszter. HTML Az apponyi féle törvény után nem csak azért csökken a nemzetiségi iskolák száma, mert a felekezetek kénytelenek államsegélyt kérni, tehát engedni kényszerülnek, hanem azért is, mert nyilván mérlegelve a költségeket és hasznokat inkább bizonyos iskolák bezárása mellett döntenek, mintsem, hogy államsegélyt kérjenek rájuk. Ugyanakkor a nemzetiségi egyházak is érdekeltek voltak az ideológiai feszültség fenntartásában, mert enélkül bármilyen gyenge is volt a nemzetiségi világi középosztály a külső erők pragmatikusabb irányba terelték volna az iskola rendszert. Olyan irányba, ahol például a görög-keleti egyháznál sokkal kevésbé érezné magát otthon. A görög-keleti egyház éppen azzal teremtette meg nélkülözhetetlenségét, hogy az egyházi autonómia köntösében a nemzeti identitás legfontosabb menedékének büntette föl magát. A magyar állami miniszteriális apparátus viszont nem tudott volna újabb és újabb forrásokhoz jutni, amire nem csak a fizetés kiegészítő államsegélye, de a tárca szinte állandó beruházási láza, a közalkalmazotti réteg munkaerőpiacának bővítése miatt is szükség volt, ha nem hangoztatta volna a magyarosítás szempontját. Ráadásul a nemzetiségi kérdés különböző értelmezései különböző állami beruházásokhoz, különböző fajta tanügyigazgatási expanziókhoz szolgáltak ideológiaként, a nemzetiségek megmagyarításának, ideológiájával a szintiszta nemzetiségi területekre lehetett állami iskolákat építeni, illetve államsegélyeket nyújtani, a leszakadó magyarok megerősítése, ideológiájával a nyelvhatárra lehetett iskolákat telepíteni, a magyar kultúrfölény a nemzetiségek felett, fenntartása megteremtése pedig az ország belső területeinek állami iskolai építéseihez szolgált indokul. Második feladat, bármilyen lehetőleg helyi nem oktatásügyi sajtótermék egy évfolyama, nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos cikkeinek kigyűjtése. A kormányzat oktatáspolitikája azok számára is hasznos volt, akik a másik politikai konfliktusban, tudniillik az egyházpolitikaiban harcoltak egymás ellen. A kultúrharc szekuláris oldalán állók tudhatták, hogy a 80-as évek középiskolai törvénye nem csak a nemzetiségi egyházak számára volt hátrányos, de minden olyan egyházi fenntartónak is, amely nem tudott megfelelni a növekvő igényeknek. A magyar nyelven tudás pontosabban az azt feltételező társadalmi mobilitás a görög-keleti egyházak érdekköréből szakíthat ki történelmi távon támogatókat. A szlovák identitás csökkenése azonos az ellenzéki klerikális néppárt esélyeinek csökkenésével. Az egyházi oldal a professzionális standardizációval és bármiféle állami tanügyigazgatási lépéssel szemben a nemzeti sérelmekre való hivatkozás bevetését az 50-es években hasonlóan viselkedő magyar protestáns elittől tanulhatta. Akkoriban a magyar elit olyan iskolákat akart megvédelmezni az abszolútista modernizációtól, amelyekben még annak a minimális követelménynek sem tudtak eleget tenni, hogy a szaktárgyakat szaktárgyi vagy legalább rokon szaktárgyi végzettségű pedagógus tanítsa. A felekezetek iskola fenntartó tevékenységének közpénzekből történő finanszírozását vagy nem finanszírozását kellett eldönteni, és ehhez mindkét fél számára ideálisnak bizonyult, hogy ide valójában nem tartozó nemzeti érveket lehetett berángatni a harcba. Azaz pontos szabályokká fogalmazni, mely esetben mennyi pénzt ad az állam az egyházi iskola költségvetésébe, és azt is pontosan meg kellett határozni, hogy a közpénzekért cserében az állam milyen jogosítványokat kíván szerezni a felekezeti iskolában. Pontosan ugyanilyen viták zajlanak a századforduló angol oktatás politikájában, ahol nem a nemzetiségi politikáról, hanem az állam és az egyház új viszonyáról esett szó. A liberálisok legfontosabb eszköze, a közigazgatási bíróság is azon őrködött, hogy az iskola fenntartók egyforma mértékben kapjanak törvényhatósági segélyt. Nem véletlen, hogy a nemzetiségi ügyben fokozottan érzékeny polgári radikálisok az apponyi féle törvényben elsősorban a tankötelezettség fontos akadályának számító tandíj eltörlését, a tanítói fizetés rendezését, az egyházi befolyás visszaszorítását látták, és nem elsősorban nemzetiségi problémát. A nemzetiségi iskolázás körüli konfliktusokra tehát minden beépített feltétel megvolt, a szó legszorosabb értelmében mindenki érdekelt volt benne. Mindennek eredményeképpen a nemzetiségek iskolázási helyzete nem csak gyorsabban javult, mint a magyaroké, de a nemzetiségek összes mérhető hátrányához képest jobb volt iskolai részvételük. A középiskolai részvétel a nyelvi szempontból kevésbé támogató közeg ellenére szintén elég jelentős, és például névjelleg alapján nyugodtan állítható, nem arról van szó, hogy a magyar etnikumúaknak jelentős iskolázási fölénye van, hanem arról, hogy az iskolába járás valószínűsíti a nyelvváltást. Csillag, csillag, csillag. Az 1867-től 1918-ig tartó korszaknak, melyet legfőképpen az állami hatalom expanziója jellemzett, nem, vagy legalábbis nem elsősorban a tanügyigazgatás vagy az államgépezet volt a nyertese, mint hogy az állami befolyás expanziójának legfőbb célja az egyházak hatalmának és az egyházak által determinált iskolázottsági erőviszonyoknak a megváltoztatása volt a folyamat objektív eredménye az oktatáspolitikai erőtér pluralizálása lett. A társadalmi szereplők közül természetesen mindazok győztesei voltak ennek a folyamatnak, akik korábban nem voltak jelen az oktatás szférájában. Azaz győztesek voltak a nem nemesek a nemesekkel szemben, az egykor nem egyenrangú felekezetekhez tartozók a korábbi államegyház híveivel szemben, az iskolai bizonyítványért tanulni készek a családjuk lokális hatalmára építeni akarókkal szemben, a mobilak a helyben maradást preferálók ellen, a pozitivista tudománynak elkötelezettek a tekintélyelvű tudásnak elkötelezettekkel szemben. Azok győzelme volt, akik mozgásterüket növelni akarták, és készek voltak megfizetni azt az árat, mely a kötöttségek és védettségek eltűnésével várt rájuk. Az első és a második korszak határán. Új tartalmú régi formájú állami beavatkozás. A dualizmus kori magyar oktatáspolitika, melyet mint a polgári alkotmányosság egyik ideátipikus oktatáspolitikáját jellemezhetünk, az első világháború után válságba került, és a betleni konszolidáció során nem a dualizmus kori állapot restaurálására került sor, hanem olyan kompromisszumokra, az új elemek olyan elrejtésére, melyek egy újabb válság után, és természetesen nem függetlenül a berlini hatalomváltástól szinte szükségszerűen vezettek ahhoz a bizonyos humani fordulathoz, a liberális jogállami oktatáspolitikai tradíció elvetéséhez. Első a monarchia felbomlása és a történelmi ország szétesése. A monarchia szétesése és Trianon következtében nem egyszerűen annyi történt, hogy felbomlott egy, oktatási kérdésekre egyébként ki sem terjedő, államszövetség, illetve hogy elcsatolták az ország kétharmadát, tehát méreteiben csökkent a magyar oktatási rendszer, 1918 illetve 1920 után a magyar oktatáspolitika egész kontextusa megváltozott. Az egyházpolitika relatív súlya megváltozott a rendszerben. Egyfelől a katolikus egyház, kormányon átnyúló, közvetlenül az uralkodóhoz, kötődő sajátos helyzete megváltozott, ugyanakkor az új országban igazi többségi felekezetté vált. A református egyház sajátos helyzete, miszerint a kormányzatnál jobban kötődött a függetlenségi tradíciókhoz, eseképpen a nemzeti történeti, jelszavakkal és szimbólumokkal könnyebben operálhatott, megszűnt, viszont a kormányzó felekezeti elkötelezettsége révén sajátos informális előnyökhöz jutott. Az evangélikus egyház nemzeti sajátossága, erős német anyanyelvű kisebbség a hívek sorában, megszűnt, hívői sorában elsöprő többségbe kerültek a magyar anyanyelvűek viszont önálló, a református egyháztól független játéktere lecsökkent az. Izraelita felekezet helyzete akkor is megváltozott volna, ha a változások nem járnak együtt az önfságitizmus expanziójával, hiszen a neológia aránya óriási mértékben megnőtt az ortodoxiával szemben. Megváltozott a tudomány és felsőoktatás politika egész kontextusa, a tudománypolitika és közgyűjteménypolitika legitimitása immár nem az volt, hogy Európa egyik legnagyobb kulturális centrumával, Bécssel kell versenyre kelnie, hanem hogy egyes nemzetállam viszonyaihoz kell alkalmazkodnia, s a versenyt is csak nálánál fejletlenebb vagy kis-kisebb elemi központokkal egyik a Restel, Belgráddal, Prágával kell állnia. A felsőoktatás politika az 1920-at megelőző évtizedekben azon dolgozott, hogy a főiskolára készülő ifjúság számára minél vonzóbbá tegye a hazai, azaz magyarországi intézményeket, ellentétben az ausztriai konkurenseikkel. 1920 után diplomás túltermelési válságról, az egyetemekre özönlő tömegekről esik szó. Hosszú évtizedeken át a magyarországi felsőoktatás politika két centrummal, Budapesttel és a valóban távoli, egy országrész központjaként viselkedő Kolozsvárral számolhatott, a csonka országban Budapesthez közeli vidéki centrumok, Debrecen, Pécs, Szeged jelentek meg. A közoktatás politika egyik legfontosabb kérdése a nyelvkérdés az ország egynyelvűvé válása következtében egyszerűen irrelevánsá vált, a magyarul tanítás, a magyarra való megtanítás képessége köré szerveződött testtanítókat, iskolákat, iskolafenntartókat e szerint elrendező minősítő oktatás politika kategória rendszerét egy teljesen újjal kellett felcserélni. Ebből persze az is következik, hogy a nemzetiség politikai konfliktus fentebb jelzett forrásallokációs funkciója helyett is más után kellett nézni. Mindez kifejezetten nyitottá tette a szűkebben vett oktatáspolitika szereplőit az új ideológiai célok keresgélésére. Az oktatáspolitika egyik, természetes, ellenfele a liberalizmus, a másik pedig a szekularizáció volt. Mert hogy a társadalomban minden állami törekvés ellenére a szekularizáció előre haladt. A kettős monarchia felbomlása következtében az oktatáspolitika hagyományos parlamenti erőtere, 67-esség per 48-asság, hirtelen átalakult. 1920 előtt az oktatáspolitika fő kérdéseiben az ellenzék nem tárgyi és koncepcionális, hanem párthovatartozási okoknál fogva opponált az oktatáspolitika, illetve oktatásfejlesztés nagy kérdéseinek, például középiskola típusok, minősítő erő, nyelvi program, egyetem alapítás, költségvetés növelés, édes-kevés köze volt a jegybank, a vámterület, a hadsereg függetlenségére, illetve birodalmi integráltságára vonatkozó, meghatározó politikai vitákhoz. Ezzel szemben 1920, illetve 1922 után nem csak a liberális és szociáldemokrata ellenzék jelenítette meg szakkérdésekben is eltérő oktatáspolitikai arculatát, hanem a két kormánypárt, lévén egyikük keresztény szocialista, is érzékelhetően eltérő mértékben azonosította önmagát például a legnagyobb iskola fenntartó, a katolikus egyház álláspontjával. Második, az ágazati szereplők megváltozása. Az irányított gazdaság megerősödött már az első világháború idején a várakozásokkal ellentétben, azonban a gazdaság nem állt vissza a megszokott kerékvágásba, nem oldódtak a hadigazdaság kötöttségei. A gazdaság bürokratikus irányításának tartósan magas szinten maradása ahhoz vezetett, hogy a szakoktatásban tanítók számára egyre kevésbé leendő munkáltatók, illetve szabadon szerveződő munkavállalói csoportok voltak a kívánatos partnerek, sokkal inkább az új gazdasági bürokráciák. Az iparoktatás szférájában és a volumenében jóval kisebb mezőgazdasági oktatásban alkalmazottakat, folyóirataikat, egyesületeiket egységesen jellemzi ez. A kereskedelmi iskolák tanárai pedig ketté szakadnak, egy részük továbbra is a liberális nagytőkével barátkozik, a másik szervezet viszont a jobb oldallal. A két irányból kétféle stratégia következik, az előbbi a tényleges munkapiaci siker tekinti az oktatás beválásának, a második fordítva, abban reménykedik, hogy a gazdaság az ő értékei szerint alakul majd át, és ezen új világ számára kíván a parancsnoki pozíciókra kádereket képezni. A tudományok belső szerkezetében fokozatosan bekövetkezett változás az első világháború után tudatosodott, és ez kihatott a középiskolai oktatásra. A 19. századi magyar tudományegyetemi és középiskolai képviselői egyaránt abban jeleskedtek, hogy a forráskritika, illetve a tudományos megfigyelés szigorú módszerességével számba vegyék a Kárpát-medence tényeit. Publikálják az oklevélanyagot, szövegkritikai alapossággal adják közzé első, másod vagy éppen harmadosztályú írók műveit, leírják a növény, állat és közetvilágot. A hosszú 19. század tudományképében a középiskolai tanszékének. Elfoglalásakor székfoglaló előadást tartó, az iskolai értesítőben tanulmányt publikáló középiskolai tanár önmaga és egykori professzora szemében is a tudomány, szaktudomány nagy épületéhez járul hozzá a maga téglájával. Az iskolai szertár és könyvtár a helyi tudományos élet legfontosabb egysége, Budapest kivételével még az egyetemi városokra is igaz ez, illetve a Nemzeti Közgyűjteményhálózat központi lakszámon tartott szerves része. A helyi középiskolai szakkör tudományos fórum. És fordítva, az országos tudományos folyóiratok, a századoktól a fizikai szemléig, tanulmányaikat nagyobb részben középiskolai tanároktól várják, a tudományos konferenciáknak többségében ők az előadói, de még a zárt számú tudományos társaságokban is többségben vannak. Az egyetemi órakínálat is csak úgy tud sokszínű és izgalmas maradni, hogy akiket a nemzet közadóval, tandíjjal, középiskolai tanárként amúgy is eltart, szerény díjazásért, szimbolikus tőkéjének gyarapítása céljából egyetemi magántanárként órát ad. http://www.meg.iv.hu/tanár/pedagog/neftort/tanárk/tanárk Meg. A tudományos szférában előretörő szellemtudomány áramlat ezt a fajta, téglákból építkező, tudományképet megkérdőjelezi. A nagy koncepciókat, távoli összefüggéseket, nemzetközi szellemi hatásokat kedvelő, tudományáranként saját nyelvezetet kialakító szellemtudományi iskola követéséhez és az eféle tudomány színvonalas műveléséhez sokkal több olvasásra fordítható, szabadidő kell, ezen kívül aktívabb és egyes tudományágak csoport nyelvében, a kifejezések jelentés árnyalataiban is tájékozott szaknyelvi jellegű idegen nyelvtudásra van szükség. Ebben a tudományos munkában már csak a legkiválóbbak vehetnek részt, lényegében a főállású tudósok, egyetemi emberek. Az alternatívák például a szellemtörténettel szemben a társadalomtudomány teljesen új áramlatát képviselő Hajnal István követéséhez sem elegendő a szaktanárok tömegeinek meglévő képzettsége. Természetesen a helytörténetírás, helyi irodalmi földrajzi, természeti jelenségek leírása megmarad a szolid 19. századi bázison, már csak azért is, mert annak megújításához éppen olyan módszerekre lenne szükség, melyek a szociológusok 1900 és 1919 között játszott szerepe következtében a kormányzat szemében legalábbis gyanúsak, rosszabb esetben ellenségesek voltak. Így ez a tudományos tevékenység a tudomány perifériájára kerül. A szaktanárok erős összefonódottsága a tudományos élet köreivel tehát rohamosan gyengült, ez objektíve arra késztette őket, hogy egyrészt a nem tudományos, hanem politikai és társadalmi propaganda feladatokban, revíziós liga és a többi, fejtsék ki aktivitásukat, másrészt, hogy az oktatás politika elvárásainak feleljenek meg minél inkább, iskolán belüli adminisztratív feladatok, cserkész mozgalom és a többi. Nyilvánvaló, hogy amennyiben egy szakmai csoport a tanügyigazgatással szemben egy olyan politikától független szövetségessel rendelkezik, mint az akadémiai per egyetemi érdekkör, teljesen más a viselkedés módja, mint a politikai szövetségesei lennének. Különös tekintettel arra, hogy ezek a politikai szövetségesek nem nagyon jelentettek ellenzéki politikai erőket, tehát a szintén az államot és uralkodó politikai erőket képviselő tanügyigazgatással szemben csak korlátozottan lehetett rájuk támaszkodni. A tudományos szférában való elismertségtől független kérdés, hogy a szélesebb középosztályi közvélemény mennyire értékeli a tudós tanárt. Úgy tűnik, ez is megváltozik. A hosszú 19. századi közvéleményben a tanárnak azért volt tekintélye, mert amíg a legnagyobb tudósok, egyetemi tanárok az uralkodók okleveleit publikálták, addig a tanárok a helyi nemesi családokét, amik éppen a legnagyobbak a nemzet legjelentősebb íróinak műveit adták ki kritikailag, elemezték pozitivista hatástörténeti eszközökkel, úgy a tanárok valamely szűkebb közösség, megye vagy település, számára legfontosabbakkal tették ugyanezt és a többi. 1919 után viszont a közéletet, az értelmiségi közvéleményt nem az új tények hozzák lázban, ahol ekkor nyílnak meg például a bécsi levéltárak, ekkor futja legjobb formáját az országos és fővárosi statisztikai hivatal, ekkorra válik világossá, hogy mennyi mindent kellett volna tudni a tenikáról és a gépekről, vagy a magyar munkásosztályról, hanem éppen ellenkezőleg új, erősen ideológikus narratívák. A tradicionális középosztály körében a szegfűféle, három nemzedék, elképesztő sikerének nyilvánvalóan nincs köze a helyi régiségeket gyűjtögető történelem tanárvilágához, a Szabó Dezsői, az elsodort falu, sikerének a klasszikus szigorú esztétika és filológia magyar tanáraihoz, a fai gondolat, sikerének a Linné, gyakorlatilag, Lőben illetve Göncipár, paradigmáját követően alaptant és rendszertan tanító biológia tanárokhoz, a nyugatalkonya, sikerének a klasszikus illetve kantiánus filozófia kategóriáiban mozgó filozófia tanárhoz. De a korszerű, például Salvatore Orelli, Itália történetében, melyezett ruszkoktól Mussoliniig húzza a vonalat, megtestesülő Róma kép sem, teljesen, azonos azzal, melyre az iskolában még mindig meghatározó szerepű latin tanárok tekintélyüket alapozzák. A modern értelmiség, amely a nyugatot és a századunkat vagy éppen a szocializmust olvasta, a jobb oldallal ellentétben, nem, korszerűtlenül pozitivistának, eseképpen objektíve liberálisnak, hanem porosnak és unalmasnak tartja a középiskolai tanárok világát, már amennyiben a regényeknek, tárcáknak, pamfleteknek, kabarétréfáknak hinni lehet. A társadalmi szövetségesek tehát megfogyatkoztak a hagyományos gimnázium körül. A szélesebb, új csoportok a munkásság, a kisiparosság, módosabb gazdák és a többi számára pedig a polgári iskola minden tekintetben vonzóbb alternatíva volt, mint a gimnázium vagy akár a reáliskola. A középiskolát végzett emberek száma a gyerekeiket iskoláztató szülők körében megnőtt. Egyrészt a középiskolázás deflációja után a 90-es években és a század elején tapasztalható az érettségizők arány növekedése. A demográfiai adatok tanúsága szerint a nemzedék gyerekei ekkor tájt iskolások. Másrészt az elcsatolt területekről arányukat messze meghaladó mértékben jönnek át az érettségizettek, közülük is a közszolgálatban alkalmazottak. Sokan közülük már nem kapnak hasonló állást, kis Magyarországon, de gyermekeik iskolázását mindannyian nagyon ambicionálják. Ez azt is jelenti, hogy a tanítók falusi, kisvárosi tekintélye mindinkább csökkenésnek indult, mint több olyan szülő és potenciális iskolaszéki tag volt, akik érettségizettek voltak, és általános műveltségük messze meghaladta a tanítójét. A tanítók nyilván ezért is egyre intenzívebben szorgalmazzák a középiskolai érettségire épülő felsőfokú tanítóképzést. http://epa.oszk.hu/0/11/83/pdf/tan20046.pt http://www.meg.if.hu/tarsat/pedagog/neftort/magtan/magtan Meg. Az iskola szerkezet, iskola fenntartás, tanügyirányítás gyors átalakításához hozzáfogó legalábbis ide vonatkozó rendeleteket nagy számban kiadó forradalmi kormányzatok a tanító és tanártársadalom korábban kikisebbékben lévő és jelentéktelennek tűnő csoportjaira támaszkodtak, melyek ezáltal hirtelen láthatókká, sőt, túlzottan is, látványosakká váltak. Polarizabbség a korábban az értelmiségi csoportok átlagánál politikailag per világnézetileg homogénebbnek tűnő tanító és tanártársadalom, a világnézeti politikai ellentétek explicitté váltak. Mindez olyan körülmények között, amikor nem csak politikai természetű tisztogatásokban, de költségvetési okokból is létszámcsökkentésben gondolkozott a kurzus. A 20-as évek második felére csökkent is a politikai, illetve financiális nyomás, a tanárok és tanítók tudatából már nem lehetett kitörölni az emléket, azt, hogy ami korábban elképzelhetetlen volt, az oktatás világán belül értelmezhető fegyelmi vétség nélkül, pusztán szociáldemokrata és radikális politikai nézetek miatt tanárok és tanítók kirúghatók állásukból. Ráadásul úgy, hogy közben a sajtónyilvánosságban bárki lehet szociáldemokrata, sőt, kicsit később, még radikális is. 1919 másik hatásaképpen a csak lassú változások lehetségesek az oktatás ügyben, életérzése végképp tavaszát, olyan neves pedagógia professzorok, mint Finácz Jernő híres, 4 hónap, című tanulmánya a Tanácsköztársaság reformjainak szakmai megítéléséről, Imre Sándor 1918-as és 1919 augusztusi politikai szerepvállalása és a többi egyszerűen lehetetlenítette, hogy egyszerű szakmai képtelenségként utasítsa el a mindenkori oktatási kormányzat a szelekciós pont feljebb vitelét, illetve a diák szociális szempontok beemelését. A változások lehetségessége egyfelől, szükségességének tudata másfelől a hagyományos, állagőrző álláspontot lehetetlenítette. Ennek jellegzetes következménye, hogy a szelekciós pontot objektíve lefelé nyomó, három eltérő képzési utat jelentő középiskola típus definiáló, 1924-es középiskolai törvénnyel együtt kellett járnia az alternatív részleges felemelkedési utat megnyitó 1927-es polgári iskolai törvénynek. Az elsőnek, amely az 1868-as népiskolai törvény és 1883-as középiskolai törvény logikája által sugallszféra felosztást megkérdőjelezte, a polgári iskolát kiemelve a népoktatási érdekkörből. A nyelvi értelemben nacionalista oktatáspolitika, amely az 1918 előtti évtizedeket jellemezte Trianon következtében okafogyottá vált, minthogy a centrifugáló nemzetiségek a határon kívül kerültek, az oktatáspolitika szükségképpen fordult a nemzetfogalom új értelmezései felé. A nemzeti ideológia hivatásos gyárosan önálló érdekkörként jelentek meg az oktatáspolitikai erőtérben. Ezek az ideológusok, mind a hagyományos tanügyigazgatással, mind a szaktudományos tanári érdekkörökkel szemben álltak, új tartalmak, új munkaformák bevitelét szorgalmazták az iskolákba. http://epa.oszk.hu/0/11/90/pdf/2005-től 2. A Klebersberg Unó nevéhez fűződő kormányzattanügyigazgatási peroktatás politikai törekvései során a szűk pénzügyi lehetőségekből képes volt kitörni, expanziós iskolai építési politikába tudott kezdeni. A kormányzati erőforrásokat a VKM funkció bővítésével tudta kiterjeszteni. E funkció bővülés több irányú volt, ismert szlogen volt, hogy a VKM, maga a honvédelmi tárca, ami a propagandán túl annyiban tárcszerűen is igaz volt, hogy tartalékos tisztek, kézben tartásának, legfontosabb eszköze a tanítói állásokba való elhelyezésük volt, illetve, hogy az iskolai testnevelés jelentősége ez irányban fokozódott. A VKM korábbi mértéket meghaladó módon társadalompolitikai feladatokat vett át a trianoni határ túloldaláról átzúduló közalkalmazotti tömegintegrálásában. Tette ezt szellemi központjaik, az elcsatolt egyetemek, újrateremtésével, gyermekeik tovább tanulásának támogatásával, illetve konkrét tisztviselői akciókkal. A VKM a Collegium Hungaricumok rendszerével külpolitikai feladatokat is átvállalt. A Numerus Clausus, noha a zsidók egyetemi felvételét korlátozó 1920-as törvény nyilvánvalóan nem oktatáspolitikai célrendszerű, hanem a szélső jobboldali diákmozgalmak kielégítését és a keresztény középosztály előnyhöz juttatását szolgálja speciális oktatáspolitikai értelmet is nyer. A modern oktatás társadalmi funkcióját aképpen is megfogalmazhatjuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket iskolázottsági egyenlőtlenséggé konvertálja át. Azt állítja és fogadtatja el a társadalommal, hogy az oktatási versengésben a legkiválóbbak válogatódnak ki, az ő társadalmi vezető szerepük tehát indokolt. Ez persze ideológia, mely az előnyös helyzetűek öröklött esélyelőnyeit hivatott leplezni, de nem csak ez, az oktatás, mint versenypálya nem alkalmas arra, hogy a legalsó társadalmi csoportokat felsegítse, és a legfelsőket megbuktassa, de arra igenis alkalmas, hogy a felfelé törekvő alsó középrétegek és a pozíciójukat őrző, uralomban lévő csoportok gyermekei összemérjék teljesítményeiket és kiválogatódjanak. Az alsó közép legkiválóbbjaiból így válhat felső közép, és ha az iskolázottsági pozíciók száma nem bővül kellő mértékben, a felső közép leggyengébbjei így csodródhatnak ki elit pozíciójukból. http://www.neumannhoz.hu/per/educatio/per/educatio/per/1998/3/hu. HTML az egész történet, akkor nyer értelmet, akkor is csak akkor tarthat számot a polgári jelzőre, ha a rendszer minden részelemére igaz, nem vizsgálja ugyan, ki mekkora erőfeszítéssel, honnan indulva teljesíti a feltételeket, eképpen tehát, igazságtalan, de a meghatározott eredményeket produkáló között már semmilyen külső szempont alapján nem tesz különbséget. E tekintetben 1920-ig a magyar iskola rendszer minden tekintetben polgári volt. Azaz természetesen könnyebben fértek hozzá a gazdagok, mint a szegények, az iskolázottak, mint az iskolázatlanok, a városiak, mint a falusiak. Az iskolában természetesen érvényesült, hogy akik otthonról, iskolázottsági, felekezeti, anyanyelvi oknál fogva hoztak műveltségi tőkét, olvasáskészséget, verbális kultúrát, asszimilációs motivációt, azok könnyebben, akik nem hoztak, azok nehezebben teljesítették a feltételeket. Érvényesült, hogy az úri családból jötteket családtagjaik még gyengébb teljesítmény esetén is keresztül hajtották a rendszeren, viszont a kispolgári és alsóbb családokból jöttek gyerekeit gyengébb tanulmányi eredménynél nem adták gimnáziumba, vagy néhány év után kivették, tanoncnak adták, vagy a családi gazdaságban, boltban helyezték el. Természetesen érvényesült, hogy a középiskolai tanárok szívesebben adtak jó jegyet azoknak, akik az ő felekezeti, nemzetiségi, foglalkozási milliójükből érkeztek, és kevésbé szívesen azoknak, akik kívülről jöttek. De, ha valaki elvégezte az iskolát, megszerezte a bizonyítványt vagy annak bizonyos szintjét, senki és semmilyen módon nem akadályozhatta, hogy felsőbb osztályba léphessen. 1920-ban, amikor a Numerus Clausus kimondta, hogy az egyetemre kerülésnél az azonos feltétel tudni illik az érettségit teljesítők között felekezett, 1928-tól 1938 között eufemisztikusan foglalkozási és területi hovatartozás alapján differenciálni lehet, megszüntette a magyar oktatásügy polgári egyenlőséget feltételező jellegét. http://www.meg.if.hu/tarsat/tornel/1918/numerus. Természetesen egy ilyen lépést lehetetlen úgy megtenni, hogy csak egy csoportra, jelen esetben az izraelita felekezetűek esélyeire hasson ki. Minden oktatási rendszer lényege, hogy legalább a rendszeren belül elismerik minősítő kompetenciáját. A Numerus Clausustól kezdve világossá vált, a magyar oktatási rendszerben többé nem a tudás alapú teljesítmény elvé a megkérdőjelezhetetlen tekintély, hanem bárki, bármikor kijelölheti, hogy az oktatási rendszerben kihaladhat tovább, és kiakadhat el. Ennek tudata bármely rendszerben bomlasztóan hat a rendszer minden elemére. Ez a Numerus Clausus szélesebb értelemben vett oktatáspolitika jelentősége. Hasonlóképpen még a Klebersberg korszak előtt az iskoláztatási kötelezettség új törvényének elfogadásakor került sor a vasárnapi templomjárási kötelezettség törvénybe iktatására. Ez egy teljesen új típusú kötelezettség, olyan erős állami segítséget ad a vallásos neveléshez, amit a vallást magánügynek tekintő dualizmus kora bár az iskolai hittanakor is kötelező volt semmiképpen nem adott. A fenti elemek kivétel nélkül arra utalnak, hogy 1920-ban a magyar polgári fejlődés alapvetően új útra tért. A konszolidáció ennek az új útnak a látványosságát megszüntette, látszólag helyreállított egy működő polgári oktatási rendszert. De az 1919-20-ban bekerült a dualizmuskori elvek és gyakorlat konzisztenciáját bomlasztó elemeket nem kiemelte vagy kiirtotta, csupán ellajtatta, a külső szemlélők szemében pedig elfette. Külső okokra volt szükség, hogy a konfliktusok láthatóvá és explicitté váljanak. A tanügyigazgatásra visszatérve megállapíthatjuk, hogy 1867 óta az egész irányítási rendszer olyan irányban haladt, hogy minél inkább specializálódtak az intézmények, annál több központból irányították azokat, és annál több félhelyi, szakmai, korporatív egyensúly épült be a rendszerbe. A tanárok és a tanítók erősen tagolt érdekeiket a szakfőigazgatóságokon, szakfelügyelőségeken, tanfelügyelőségeken keresztül közvetítették a minisztérium felé. Minden csoport elitje, maga, szakfőigazgatóságát, például felsőkereskedelmi iskolák főigazgatósága, polgári iskolák főigazgatósága és a többi, tekintette karrierje terepének. A tagoltság nem csak iskolatípusonként, hanem konfliktus fajtánként is eltérő volt. Az elemi iskolázásban a püspökökkel, egyházközségekkel és megyei erőkkel, a községi képviselőtestülettel való konfliktusok kezelése volt a tanfelügyelőségek feladata, az iskoláztatási kötelezettség biztosítása, az iskolaállítási kötelezettség behajtása a helyi közigazgatással való sajátos együttműködést igényelt. A tanfelügyelőknek nem csak, hogy együtt kellett működniük a választott megyei közigazgatási bizottsággal, de közigazgatási bírósági fellépéssel kellett számolniuk, amennyiben az iskolai adók elosztása vagy a tanítók kinevezése bármiféle felekezeti elfogultságot tükrözött. A szakoktatásnál a társadalmi partnerek szava végig döntő maradt, csak éppen az ipari és kereskedelmi oktatási tanács a 90-es években, a mezőgazdasági oktatási tanács a 20-as években felváltotta a szakminisztériumok érdekképviseleti funkcióját. A középiskoláknál a helyi társadalom legtekintélyesebb és tandíjfizetésre is készpolgárai, a volt tanítványok formális és informális hálózatai, a leendő hallgatók képzettségi színvonalának romlásától tartó egyetemek, és a saját vagyonnal, csak általuk mozgatható tagokkal rendelkező szerzetes rendek a tanügyigazgatás partnerei. E szférában a tanárok szakmai kompetenciája, szakirányú egyetemi végzettség, tudományos társasági tagság, megkérdőjelezhetetlen itt kifejezetten nagy tekintélyű közéleti tudós férfiakra volt szükség. Mindeközben a tanügyigazgatás a hatáskörök kiszélesítésére, az igazgatás racionalizálására, a maga szempontjai szerint folyamatosan törekedett a több központi forrás állt rendelkezésre, nagyobb, ha kevesebb, kis-kisebb kerrel. A tanügyigazgatása természetes törekvései szükségképpen sikertelenek maradtak. A tanügyigazgatási szempontból útban lévő érdekcsoportok megyei, gazdasági, tudományos elitek a század kisebb rendkívül erősek voltak. Noha az oktatás pasákkal ilyen rendszeren belül már a világháború végére, a 20-as évekre meggyengültek a társadalmi szereplők, fordulat azonban mégsem következett be. A gyengülő aktorokat nagy politikai erőegyensúlyok, államegyház viszony, megyeközpont viszony, tőkekormányzat viszony, értelmiség államigazgatás viszony tartották benn az oktatás politika formálás erőterében. Az átmeneti időszakban a numerus clausus révén társadalom politikai értelemben, az állam és egyház összefonódása révén ideológiai értelemben számolódott fel a magyar alkotmányos oktatás politika, a következő időszakban, a 30-as években az igazgatásban is alapvető fordulat játszódott le. Harmadik politikai fordulat a középiskola politikában. Az 1934-es egységes középiskoláról szóló törvényben az állami finanszírozás arányának növekedése nagyobb beleszólást tett lehetővé a tanügyigazgatás részére. A humán gimnáziumok felszámolása 1934, illetve az annak alapján kiadott 1938-as tanterv, után pedig a szerzetes rendek, illetve a református és evangélikus egyháziskola politikájának egyik legfontosabb sajátosságát szüntette meg. Az 1934-es reform egyik legfőbb célja volt a szelekciós szakasz beiktatása. Eszerint az érettségi maga nem, csak annak egy külön záradéka képesít egyetemi tanulmányokra. E cikkely a továbbtanulás kérdésében, hogy az antiliberális argumentációkat idézzük, szaktárgyi szempontokat eltúlzó szaktanárok, a konzervatív liberális iskolai vezetés, a partikuláris érdekeket előtérbe helyező fenntartók, kezéből a minisztérium által kinevezett érettségi biztos, azaz a politikus ideológikus tanügyigazgatás kezébe adta át a jogosítványokat. Végrehajtási utasítást a cikkeihez nem adtak ki, ezért nem tudhatjuk, mindez az igazgatás napi gyakorlatában valóban arra szolgált volna, hogy az érettségiző diákok egy részétől ténylegesen megvonják a továbbtanulás lehetőségét, vagy pusztán arra, hogy ezen lehetőség érzékeltetésével kézben tartsák az érettségiztető tanárokat, vagy éppen csak arra, hogy megjelenítsék a nyilvánosságban, hogy a szaktárgyi mellett az ideológiai szempontú szelekció is legitim. A törvényszöveget megalkotó Hóman Bálint által vezetett minisztérium másik fontos célja volt, az iskolai nevelés rendszeres kiegészítése és betetőzése, a tanulók erkölcsi érzékének és erkölcsi tudatának fejlesztése, jellemképzés és állampolgári nevelés által. A megvalósítás érdekében megalkotott tervek és utasítások a korábban mindenek előtt intellektuális individuális értékvilágú középiskolát fokozatosan elmozdították egy morális kollektivista értékvilágot követő, a személyiség átalakítását, kézben tartását célul kitűző intézmény felé. A valláserkölcs mint a középiskolai anyag kiválasztásának szempontja egyébként először 1924-ben jelent meg a dualizmus korában, ha nem is semleges az iskolai oktatás, de a valláserkölcs követésének követelménye nem jelenik meg törvényben. A középiskolai törvény tagadhatatlanul széles társadalmi vitája egyfajta kísérlet is volt az oktatási szférában található politikai erők reakcióinak mérésére. A kísérlet fényes sikerrel járt, mindenki úgy viselkedett, hogy azzal modellálni lehetett az oktatási rendszer lényegi reformját célzó tanügyigazgatási törvény várható hatását. Az egyházak ugyan nem örvendeztek, de nem vállaltak nyílt konfliktust, a nem állami tanárok tovább léptek a köztisztviselőség irányába, és ezért hajlandóak voltak feladni valamit a szabadságukból, az értelmiségi elitet a színvonal és gyakorlatiasság jelszavaival ki lehetett békíteni, a latinos műveltség elkötelezettjeit a középiskolai latin tanulás, 60 évvel korábbi állapotra emlékeztető, kötelezővé tételével lehetett megnyerni, a politikai baloldal pedig csak a legdurvább politikai elemet vette észre, azzal kapcsolatban nyíltan hangoztatta elvi szembenállását, és ezzel kizárta magát a részletes ágazati politikai vitából, onnan, ahol valódi koalíciókat köthetett volna. A frazeológia és a törvényhozási processzus mintája is jól kialakult, először meg kell puhítani a szakmailag ellenálló csoportokat, ki kell fizetni és meg kell békíteni őket valamiféle, a politikai pluralizmust, a lelki ismereti szabadságot általában sértő, de egy-egy foglalkozásnak, szakmai áramlatnak kedvező intézkedés kilátásba helyezésével, mindenfajta szakértői csoport köztisztviselői arculatának fokozásával. Ezzel meg lehet akadályozni, hogy a szakmai csoportok a politikai ellenzék szakértői bázisává váljanak. Azután egy kerettörvényt kell a parlament elé vinni, melyben hangoztatni lehet, hogy az oktatás egyfelől össznemzeti, és nagy politikai ügy, ezzel lényegteleníteni lehet a szakmai ellenérveket, másfelől szakmai kérdés, és ezzel vissza lehet utasítani mindenféle pártpolitikai ellenérvet. Harmadik lépésként a szakmai vitákban ellenvéleményüket kimutató tanárokat és tisztviselőket el lehet bocsátani, vagy alacsonyabb beosztásban lehet helyezni, s helyükre kisebb tekintélyű, és ezért kinevezőiknek kiszolgáltatottabb, illetve eleve kormánypárti kollégáikat lehet kinevezni. Negyedik lépésként pedig ki lehet bocsátani azokat a rendeleteket, amelyek már súlyosan sértik a tanárok érdekeit is, de a már korábban korrumpálódott, a politikai ellenzékkel kapcsolatokat nem kereső, ellenzéki vezetőiktől megfosztott egyesületek nem képesek tartós ellenállásra. A tanítóképzés évtizedes vitáját miszerint a továbbfejlesztést a gimnáziumi érettségire épített főiskolával vagy a tanítóképző intézmények képzési idejének meghosszabbításával kell rendezni a VKM a tanítóképző intézeti érettségire épített főiskola koncepciójának kialakításával oldotta meg. Tette ezt abban a reményben, hogy az új akadémiák helyének, amelyik egykori tanítóképzőhöz kapcsolódhat és melyikhez nem meghatározása, jelentős pozíciót ad majd a tanügyigazgatásnak. A tanító egyesületeknek 1936-ban fel kellett adniuk évtizedes követelésüket, de a tanítóképzős egyesületet sem vonta be a VKM törvény kialakításába. Az 1938-as szakoktatási törvény készítése során a VKM a legjelentősebb szakoktatási érdekcsoportot a kereskedelmi iskolai tanárokért gyakorlatilag negligálta. Az érettségit adó polgárira épülő szakirányú középiskolák a középiskolával szemben alternatív képzési utat kínáltak fel. A 30-as évek második felében a VKM új koncepciójának megfelelően rendeződött a régi konfliktus a mezőgazdasági oktatást ellenőrző két tárca között. Hasonlóképpen, érdemi veszteség nélkül sikerült rendeznie az óvodaügyet abban. A VKM két félában a számára igazán fontos nevelési felügyelet és személyzeti politika kizárólagos jogát megőrizte, az agráriskolák és óvodák anyagi működtetésének jogosítványairól viszont lemondott. A második gömbös kormány új kulcstárcája, az ipari minisztérium, nem szerzett jogosítványokat az iparoktatás körül. A népiskolai érdekcsoport és a politikai baloldal által évtizedek óta dédelgetett, hivatalossá 1928-ban vált 8 osztályos népiskola koncepciót az 1940-es, az éves tanulmányi időt megrövidítő, a 7-től 8. osztályból átjárási utakat lényegileg fel nem ajánló, népiskolai törvénnyel véglegesítették. Az évtized fordulóra kialakult az iskola szerkezet, új rendje. Kialakult az alap- és középfokú intézményrendszer kerete, bemerevült az iskola struktúra, az iskolai karrier három párhuzamos útja. Gyakorlatilag már 10 éves korra beépült a választási kényszer. Három iskolai karrier egymás mellettisége jött létre, a 8-0-as, a 4-4-4-es, a 4-8-as. Ha feloldjuk e jeleket, a három út a következő. Első, 8 osztályos elemi, mely az esetek nagyobbik részében sehova, míg a rangosabb tanondzakmákba sem vezetett tovább, hiszen gyakorlatilag az utóbbiakhoz is 4 polgári kellett. A 4. elemi után 5. elemiben a tanulók mintegy 3/4-e folytatta tanulmányait. A tanulmányi idő csökkentése lehetővé tette, hogy javuljon a beiskolázási arány, hiszen a törvény bevezetése előtti évben mindössze a diákok 20-a lépett 8-ba, a törvény bevezetése utáni 5. évben már 1/5. Második, a 4 elemire plusz 4 polgárira épülő 4 éves szakképzőiskola, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, pedagógiai vagy bár ez csak az érvek szintjén egészségügyi irányultságú, mely az elit felsőoktatási intézményekbe való felvételre nem jogosító érettségivel zárult. Polgáris végzettségig az egykori 4-es elemisek mintegy 10-e jutott el, körülbelül 24 ezer tanuló, az arra épülő szakiskolai végzettségig már csak 4 ezer tanuló. Harmadik, a 4 elemi után választható, 8 esztendeig tartó, egységes középiskola, mely a legrangosabb egyetemek felé is jogosítványt nyújtott. E középiskola 4. osztályában mintegy 10 000 jártak, 8-ig e szám 7 000-re esett le. A felsőoktatás első év folyamára 4 500 hallgató iratkozott be. 4. fordulat a tanügyigazgatásban. Az egyik legfontosabb változás, hogy még a korábbi időszakban az állami expanzió legfontosabb módja az oktatás hagyományos szereplőivel szembeni alternatív erők megerősítése és eképpen új egyensúlyok teremtése volt, mert hogy nem csak a politika aktorai jelenthetnek egyensúlyt, hanem maga a szekuláris liberális ideológiai közeg is, a felekezeti preferenciáktól függetlenül felemelkedő emberek százezrei is, addig az új korszakban magának a tanügyigazgatási hatalomnak a kiterjesztésére került sor. A tanügyigazgatási politika egyik fő vonása tehát a felügyelet hatáskörének kiterjesztése, amely az egyházak határozott rosszallása ellenére bővítette az állam lehetőségeit a nem állami fenntartású iskolákban, ahogy ez az 1934-es törvényen már tanulmányozható. A másik fő vonal a szakmai autonómiák korlátozása volt. A közoktatás irányítás reformja, amelyet az 1935-6. Törvénycikk indított el, és az 1941-12. Törvénycikk tetőzött be, a középiskolai reformnál is alkalmasabb volt arra, hogy lényegileg újat hozzonak Rebelsberg féle korszakhoz képest. A 20-as évek kulcsmondata az volt, hogy a kultúrfölény érdekében ki kell építeni egy vadonatúj oktatás és művelődésügyi intézményrendszert, akkor a 30-as éveké az, hogy a nemzetnevelés egységesítése érdekében ki kell építeni egy vadonatúj irányítási, felügyeleti és minősítési rendszert. A szakmai értékek képviseletét, amely a 20-as években még a szakmai szféra része, hivatalossá kellett emelni, eleget téve a modernizáció és az egységes nemzeti érdekek követelményeinek. A miniszteriális apparátus nem jelentette e törekvés ellensúlyát. Rebelsberg hosszú minisztersége idején a tárca politikai természete kettős volt, egyrészt, mint jellegzetesen köztisztviselői mentalitású tárca mindvégig kifejezte ennek a rétegnek korán sem liberális érdekeit és értékeit, másrészt mivel maga a miniszter, mint a merkantilista csoportok szövetségese, a kormánypárt liberális szárnyához tartozott, és oroszlán részt vállalt a felsőoktatás terén a fajvédők visszaszorításában, közel sem számított jobboldali szempontból megbízhatónak. A 30-as évek szélsőségesen antiliberális, és Rebelsberg személyes politikai ellenfele, Gömbös Gyula által vezetett, uralkodó kövei számára a tárca apparátusának bizonyítékokkal kellett szolgálni, hogy ez a tárca már nem az a tárca, enélkül nem lehetett volna újabb jelentős anyagi forrásokhoz jutni. A közoktatás totális ellenőrzése érdekében a magyar tanügyigazgatás egész egyensúlyelvű hagyományát le kellett rombolni. A 30-as években két tendencia találkozott, az oktatásügyi kontroll racionalizációjának és az egyöntetű nemzeti világnézet kialakításának, ellenőrzésének politikai igénye. A két tendencia találkozását azt tette különösen fontossá, hogy a gömbös kormánynak nem álltak rendelkezésére mindazok az eszközök, amelyek totalitárius céljaival adekváltak lettek volna. Nem tudta megvalósítani az egypártrendszert, a sajtómonopóliumot, csak korlátozottan volt képes a propaganda szolgálatába állítani a rádiót, nem tudta államosítani a filmgyártást. Az államnak ott kellett megvalósítani céljait, ahol ez lehetséges volt, és ez a közoktatás szférája volt. A tanügyigazgatási kerettörvény látványosan átalakította a rendszert. A korábbi egyenrangú szakfőigazgatóságok és megyei tanfelügyelőségek helyett területi igazgatási egységekre osztotta az országot. Ezek élére tankerületi főigazgatókat állított, és hatáskörüket valamennyi középfokú iskola típusra kiterjesztette. Iskolalátogatókat, tanulmányi felügyelőket osztott be a tankerületi főigazgatóságokra, a népiskolai tanfelügyelőségeket pedig a főigazgatóságok alá sorolta. Később a tankerületi főigazgatók népoktatási helyettesei lettek a tanfelügyelők igazi főnökei, és őket természetesen már semmilyen értelemben nem zavarták a megyei erők. A kormányzat a tanügyigazgatás és felügyelet lehetőségeit radikálisan megnövelte, az iskola fenntartók szerinti differenciálást erősen lecsökkentette. A tanügyigazgatás és a központi igazgatás, utóbbiban most beleértve a szakértői kontrollát alakulását, az Országos Közoktatási Tanács érdekszimulációs szervből legitimáló szervé vált osztatását is, szervezeti és személyi átalakulása egyaránt tanulságos, az igazgatási kulcspozíciókba politikailag és ideológiailag kiválasztott személyek kerülnek, a szakmai, politikai, igazgatási kompetenciák összemosódnak, a szakmai szervezetek súlytalanná válnak. A liberális hagyomány három igen fontos eleme, a szakigazgatási bürokrácia politika mentessége, a szakmai viták politikai vitáktól való elválasztottsága, illetve a tanári, intézményi, helyi és központi kompetenciák elválasztottsága gyengült meg az 1930-as években. Az iskola törvények fogadtatása és végrehajtása a minősítési rendszer átalakításával, az iskola hagyományos hierarchikus viszonyainak megbomlásával járt. Államigazgatási úton behajthatóvá válik a tanmenetek, óratervek, óravázlatok tanári tanítói elkészítése, és erre a behajtásra nagyszámú iskola látogató körzeti iskola felügyelő beállítása tényleges lehetőséget is biztosított. Rendkívül megnőtt a tanórán kívüli tanári-tanítói tevékenység, a tanári könyvtárak kontrollja, sőt, lehetővé vált tanári lakások meglátogatása, és ezeket az információkat a tanárok légelbánás alá vonásakor, ahogyan ez 1933 óta lehetséges volt, egyéb okként fel is használták. Arra a tudományos kérdése, hogy milyen mértékig hatolt be az iskola tényleges gyakorlatába az új tanügyigazgatás, az új szellem, csak azt lehet válaszolni, valószínűleg minden korábbinál mélyebben, hiszen a minden korábbinál nagyobb számban megkövetelt írásos dokumentumok ezt mutatják, és a jelentések valóságtartalmának ellenőrzésére szintén minden korábbinál nagyobb apparátus állt rendelkezésre. Az 1944-ig működő tanáregyesületi folyóiratok uralkodó hangneve általában egy-két éves késéssel követi a tanügyigazgatási tisztviselők stílusát, majd az új rendelkezések kifogásolását hozzávetőlegesen ugyanennyi időn belül váltják fel a hatékonyabb végrehajtást segítő tanácsok, gyakran ugyanazon tanárok tollából. Nem csak a tanáregyesületek törnek be, hanem a fenntartók a községek, sőt az egyházak is belenyugszanak az általuk is felismert burkolt államosítási folyamatba, amely a széles iskola látogatói jogkörben, az állami tanterv részleges bevezetésében, a tankönyvi pluralizmus leépítésében jelenik meg. Mindenre lehetőséget az nyújtott, hogy az egyházak inkább befogadták a nagyobb állami beavatkozást, mintsem hogy akár finanszírozhatatlan méretű iskola rendszerük volumenét csökkentették, akár a világi hívői kontroll növekedését vállalták volna. Az egyházi autonómia csökkenése jól érzékelhető az iskola látogató, az állami vizsgabiztos hatalmának növekedésében, a katolikus középiskolai főigazgatóság rendi autonómiákat szorongató tevékenységében, az állami tanterv protestáns középiskolai átvételében. Hiába ellenezték sokan a totalitarizációt, a szempontok különbözősége miatt nem jött létre közöttük koalíció. Nem bontakozott ki sem a konzervatív ellenzők és a baloldal szövetsége, ami talán természetes, de az egyéb értelmiségi réteg szervezetek és a középiskolai, felsőkereskedelmi iskolai tanárok szövetsége sem, mert minden értelmiségi erő a kormányzattól várta akár egymás rovására is sorsa jobbra fordulását. Korlátosztály végső soron a mozgalmár, azaz az oktatáspolitika hagyományos erőközpontjaitól, erőkifejtési módjaitól idegen, politikai akaratot maga a tárca apparátusa. Nem tette. Érzékelte ugyanis, hogy a tárca klebelsben korszakbeli expanziója a kormányzaton belül megtorpant. A szakoktatási funkciókat ugyan részben felvette a tárca, de az óvodát leadta, és a politikai hatalom szempontjából kulcsfontosságú két területen elveszítette 1919 óta gyakorolt hatáskörét. Egyrészt a honvédelmi törvény következtében a honvédelmi képzés, Levente oktatás felügyelete átkerült a hadügyminisztériumhoz, másrészt az évtized végén a propaganda minisztérium létrejötte, illetve a kormánypárti sajtóirányítás határozottabbá válása, a cenzúra bevezetése, miatt az oktatásügyi intézményrendszeren kívüli propaganda is megszűnt a VKM illetékességi körébe tartozni. Hohmann semmivel sem volt kevésbé jelentős politikai személyiség, mint Klebelsberg, pozícióvesztését tehát nem a kettejük közötti különbségekkel magyarázhatjuk, hanem azzal a kétféle történelmi helyzettel, amelyek Magyarországot a 20-as, illetve a 30-as években jellemezték. Ezek a következők. A 20-as években a nemzetközi figyelem középpontjában álló HM helyett egy belpolitikai arculatú tárcának kellett elvégeznie a honvédelmi propaganda feladatokat, illetve a tartalékos tisztek stabilizálását tanítói állások révén. E jelenség fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, a 80-as-90-es évek kiemelkedő történésze, Szabó Miklós az egész néviskola akciót ennek tulajdonítja. A 30-as években erre már nem volt szükség, lehetségessé vált a nyílt katonai propaganda, a tartalékos tisztek katonai alkalmazása. A revízió irrealitásának korában, a belpolitikai reformtalanság évtizedében a propagandát a hosszú távú elvi álláspontok vezérlésére alkalmas oktatásügyi szférában lehetett hagyni. Amikor a revízió és a jobboldali változások a rendszer struktúrájában küszöbön állottak, ezt már nem lehetett így intézni, mert az napi aktualitássá vált, és a politikai élet bármely szereplője a politikai nyilvánosság bármely fórumán fejthetett ki erre irányuló propagandát. Amikor a betleni rendszer a köztisztviselők jólétét, képzési igényeit bevallottan társadalmi célnak ismerte el, e cél végrehajtására, tehát a legfontosabb társadalom politikai célra rá lehetett állítani egy tárcát. A 30-as évek végének populista céljai már sokkal több csoportot vesznek célba, mintsem hogy ez lehetséges legyen. A 40-es években nem a háború miatt jutott kevesebb figyelem az oktatásra és kevesebb hatalom a VKM számára, hanem fordítva, éppen azok a belpolitikai folyamatok sodorták Magyarországot a háborúba, természetesen a nemzetközi kényszerek mellett, amelyek az ágazati totalitarizmus iskola példájának a VKMT választották ugyan, de ezzel egyidejűleg megszüntették a VKM ágazat feletti jellegét. Sőt, az ellentámadásra, a funkciók visszavétele az 1941-es törvénnyel megtörtént, már csak azután kerülhetett sor, hogy a tárca kvázi jobbról előzött. A magyar oktatás történetében ekkora pedagógiai szakmai progresszió, például a reformpedagógia érdekei egybeestek egy anti-intellektuális indítatású, állami vezérlésű ideológiai offenzíva érdekeivel. Az igazgatási racionalizáció egy másik szakmai progresszió és modernizáció érdekei egybeestek egy politikai totalitarizáció, egy erős ágazati szakbürokrácia érdekeivel. A tanítói tanári szakma speciális érdekei néhány kivételes csoporttól eltekintve egybeestek a minisztérium élén álló ideológus csoport érdekeivel, az oktatásnak mindenek előtt ideológiai kérdésként való beállításával. Az ellenoldalon nincs és nem is lehet koalíció a különböző értelemben visszaszoruló egyházi, tudományos, liberális, önkormányzati és szakmai körök között. A tanügyigazgatás a totalitárius irányítás prototípusa, a közoktatás irányítás funkcionárius gárdája pedig a leendő totalitárius államért csapatává vált. A tényleges tanügyigazgatási tevékenységet nem 1944-ig, csak 1941 nyaráig vizsgáljuk, még egyértelműbbé válik, az általánosan elterjedt nézetekkel ellentétben nem a háborús szükség és a rendkívüli állapot idézi elő az oktatás totális ellenőrzését, hanem alapvetően a belső társadalmi mozgás folyamatok indukálják azokat. Mint ahogy ez is számszerűsíthető, hogy a zsidók kiszorítása a közép és felső fokról tanügyigazgatási eszközökkel már a zsidó törvények előtt megkezdődött. Az oktatásnak a jóváhagyott tantervek, óravázlatok, tankönyvek, szakcikkek, tanulmányi felügyelői jelentések tanúsága szerint egészen más a tartalma, mint akár a 20-as években volt. Fordulat állt be egyfelől a valláserkölcs, a nemzethűség, a honvédelmi nevelés, másfelől a történelem, az irodalom, a földrajz értelmezésében. A szaktárgyak már elnevezésük megegyezik egy-egy tudományád nevével kikerülnek a tudományoszférából, legitimációjuk, kontrolljuk egyaránt az oktatás politika alrendszerébe kerül. Az ideológiák, nevelési eszmények a nemzet vagy a valláserkölcs függetlenednek a maguk, külön, ideológiai környezetétől és igazgatási úton behajtható normákká válnak. A helyes értelemben vett nemzeti értékek iskolai érvényesülésének megítélésében a hagyományosan megkérdőjelezhetetlen legitimitások, például a nemzeti nyelvet kiválóan tudók köre helyébe a politikailag legitim tanügyigazgatás kitüntetett tisztviselői léptek, gyakran alacsonyabb presztízsű személyek, például tornatanárok, segítségét igénybe véve. Mi több a valláserkölcsi szempont megítélése sem maradt az egyházak kizárólagos kompetenciája. Ahogy a fentiekből kiderül, a régi magyar oktatásügy történetének utolsó szakaszában az iskola típusok elitjei, melyek a konkrét oktatás szintjén tulajdonképpen az egyházi befolyás 19. század visszaszorulásának győztesei voltak, vereségét szenvedtek az oktatás igazgatás elitjétől. Mindez azonban nem azt jelentette, hogy az oktatás igazgatás által hordozott a hivatali racionalitása maga eredeti formájában győzött volna az iskola típusok által hordozott szokásszerűség és tudományos racionalitás felett, sokkal inkább azt mondhatjuk, mindkettővel szemben a politikai ideológiai racionalitás győzedelmeskedett, és mindkettőt szolgálatába állította. A 30-as évek második, a 40-es évek első felében sem az igazgatás, sem az egyes iskola típusok régi elitjei nem jelentettek érdemi ellenerőt az állami oktatáspolitika és az állami ideológia közvetítése szemben. Ezeknek az önálló, egymásnak korábban gyakran ellentmondó logikáknak a hiánya sohasem látott mértékig integrált oktatáspolitikát tett lehetővé. Integrált politika. Az oktatáspolitikák integráltá válásának mindenütt a világon vannak hasznai és kárai. Haszonon hagyományosan azt értjük, ami egy ágazatpolitikából akkor is visszamarad, ha a konkrét politikai kontextus tavaszán, például felépített iskolák és a többi, vizsgáljuk meg a lehetséges, elvárható hasznokat, és azt is, mennyi és miképpen valósult meg mindebből. Első, az integrált oktatáspolitikának minthogy túlemelkedik a megyei és felekezeti partikularizmusokon, csoportérdekeken egyes történészi érvelések szerint van egy modernizációs arca is. A régiónk állami oktatáspolitikájának vonatkozásában a sokszor emlegetett modernizációs funkciót érdemes újra gondolni. A 30-as években a kormányzat úgy akart modernizálni, hogy ez az iskolák rekrutációjából, az ösztöndíj preferenciákból kitűnik az oktatási rendszer segítségével, hogy éppen a nyugati típusú társadalmi rétegeket, a liberális polgárságot, a kiskereskedői réteget, a szabad foglalkozású értelmiséget, a modern ágazatokban foglalkoztatott szakértelmiséget, a kvalifikált munkásságot kívánta háttérbe szorítani. A dualizmus kori modernizációban a nagy nemzedék, birtokos vagy politikus fiai a polgárosult és polgárosodó rétegekkel kötöttek történelmi kompromisszumot, ezért lett a dualizmus kori modernizáció alapvetően sikeres. Ezzel szemben 1918 után a nagy nemzedékkel már semmiféle kapcsolatot nem tartó, állásukat és tekintélyüket veszített uralkodók örökköltötték meg kompromisszumaikat a szintén piacellenes mentalitású alsó középosztállyal, és kezdték meg a modern rétegek kiszorítását. Egy modernizációs logika szerint a 30-as években a reális ismeretek előtérbe kerülésére, a világgazdasági válság utáni kétségbeejtő gazdasági helyzetben több pragmatizmusra lett volna szükség, de ehelyett az iskola több ideológiát adott. Ugyanezen logika szerint a piaccal, a gazdasági élettel szorosabb kapcsolatokat tartó csoportok tekintélyének, mozgásterének növelésére lett volna szükség, ehelyett a szakoktatás fölött is az úri Magyarország értékrendje került fölénybe. A mobilabb és rugalmasabb szabad foglalkozású, magánalkalmazott középrétegek számára a tanári pálya idegen maradt, annak közhivatalnoki arca erősödött meg. A középrétegek alsóbb csoportjai számára sem volt már elegendő a tanítói pálya erősen csökkenő presztízse. Ugyanezen logika szerint polgárosítani kellett volna az iskola segítségével piacon értékesíthető készségeket biztosítva a több milliós parasztságot, ehelyett csak az úri Magyarország másodrendűnek kezelt szövetségesévé sikerült tenni ezzömében közalkalmazottá képezni a felemelkedettek kis csoportjait, a szélesebb tömegeknek szánt 8 osztályos népiskola tanterve és szervezete pedig kizárta a modernizációt. Második, olyan látszat is keletkezhet, hogy ez az integrált oktatáspolitika az oktatásszférájának előnyös, növekednek az oktatásra fordítható források, növekszik legalábbis verbálisan az oktatásban dolgozók megbecsülése. Érdemes azonban ezen egyébként sem könnyen bizonyítható előny, sötét oldalait is végig gondolni. Az oktatás a 30-as évektől kezdve a magyarországi társadalomban túlsúlyos szerepet töltött be. Régen a hatalom alapját a föld adta, a legújabb korban már a hivatal. A hatalom legitimációja korábban a nemesi származás volt, később az iskolai végzettség bizonyos szintje. Ideológiája korábban az állam nemzetegysége, aztán az iskolában elsajátítható nemzeti gondolat. Ez a kiemelt szerep azzal együtt, hogy a numerus clausus megkérdőjelezte az egész iskolai minősítési rendszert, alapvetően anti-intellektuálissá vált. E két hatás együttesen felerősítette azt a speciális társadalmi helyzetet, hogy bizonyos rétegek nem polgári eredetű vagyonukkal vagy valós értékké konvertálható szakértelmükkel vettek részt a gazdasági életben, hanem mintegy az államtól, a politikától kapott pozíciójukkal és presztízsükkel. Az oktatás speciális helyzete így nem a polgárosodást segítette elő, hanem az ország megrekedt helyzetét konzerválta. A 20-as években az állam már nem tudott pénzzel fizetni a közalkalmazotti hűségért, ezért iskolával fizetett érte, gyermekeik lehetőségeivel, értékeik kizárólagossá tételével jutalmazta meg a közalkalmazottakat. Csak hogy a körbe zárult. Amennyiben a valós anyagi helyzet, a teljesítményképes tudás helyett a pozícionáltság, bizonyos társadalmi feladatok elvégzésére való kijelöltség, a legfontosabb társadalmi érték, a pozíciót viszont tekintélyelvű oktatási rendszerrel lehet elérni, ám az oktatási rendszerben való érvényesüléshez, annak szelektív volt a következtében, eleve pozíció kell, viszont az állami költségvetés végessége, illetve restrikciós jellege miatt már nem tud újabb pozíciókat teremteni, akkor szükségszerűen az állam, illetve a már pozíciókban lévők dolga lesz, hogy a korábban szakértelmet ígérő helyeket és köztisztviselői típusú pozíciókká alakítsák át. Az oktatási szféra dolga pedig az lesz, hogy a gazdasági pozíciók eddigi szelekciós rendszere, azaz a szakértelem és a vagyon helyébe köztisztviselői típusú szelekciós rendszer teremtsen, államilag kontrollált szakoktatást, olyan formális képzettségi rendszer kialakítását, mely lehetővé teszi, hogy csak bizonyos iskolai végzettséggel lehessen gazdaságirányítási funkciókat betölteni, hogy hivatali úton, jogi és műszaki iskolázottságú tisztviselők által irányított gazdaságot lehessen működtetni. Harmadik, a hagyományos iskola típusok, és az iskola szokásszerű rendje általában konzerválja a meglévő társadalmi viszonyokat, a tudás társadalmi eloszlását. Ehhez képest a totális integrált oktatáspolitika új, egyébként esélytelen társadalmi csoportok felemelkedésével szokott járni. Vajon Magyarországon is ilyen folyamat ment végbe? E vélekedés tény alapja kétségbe vonható. A 30-as években az állam egyre keményebben avatkozott be az iskola rendszerbe, és ez visszaszorította a többszínűség elemeit, ám ennek ellentételezéseképpen nem fokozta a szocialitást. A modern oktatási rendszerekre jellemző szabadság-egyenlőség értékpárral szemben a relatív, szabadság, dualizmuskori, világa felől a változatlan, de irányítottabb egyenlőtlenség irányába mozdult el a rendszer. Az iskola típusok konzerválták a magyar társadalom súlyos egyenlőtlenségeit, és a rendszerbe juttatott további források nem a korai választás ellen hatottak, hanem a 8 elemi létrehozásával, a szakoktatási továbbtanulás lehetőségének felvillantásával még fokozták is annak esélyét, hogy mindenki a maga köreinek megfelelő iskola típust válassza. A Numerus Clausus 1920-as, 1928-as és 1938 utáni formáiban egyaránt szociológiai értelemben a magyar társadalom 95%-nyi nem zsidó polgára számára biztosította az egyetemi per középiskolai férőhelyeket, hanem az egyetemi tanulásra egyáltalán esélyesek különböző definíciók szerint 60-70%-a, legfeljebb ekkora ugyanis a nem zsidók aránya, számára biztosította a pozíciók 90-100%-át. 4. Az integrált oktatáspolitika a látszat szerint a nagyobb szakszerűség áldásait hozta az oktatásügyre. Ugyanakkor a modernizáció szakszerűsége, szakmai érvelése az állam és az államfüggő rétegek hatalmi expanziójának fokozódását mutatja. A szakszerűséggel önmagukat legitimáló lobbik előretörése a 30-as évek egyik legfontosabb jelensége, a bevallottan politikai, illetve regionális vagy csoportérdeket megjelenítő lobbikkal szemben, éppen ezért nem valamiféle, objektív jó, megtestesülése volt a rendszerben. A hivatalnoki értelemben vett, kizárólagosságot követelő szakszerűség politikai évkészletként szolgál az alternatívákat felmutató szakszerűséggel, vagy az alternatívák között megoszló szakértők világával, a piackontrollal és a pluralista politikai kontrollal szemben. A hivatalnoki típusú szakszerűség ideális partnere a politikai totalitarizmusnak. Ennek iskola példája a magyar Zoltán-féle szakigazgatási reformkoncepció, vagy az objektív népegészségügyi és szociális feszültségekre adott, etatista értelemben szakszerű válaszok halmaza. E szakszerűség egyébként is szignifikánsan hatékonyabban korlátozta a liberális értelemben, mint a posztfeudális értelemben vett sokszínűséget, rendetlenséget. Az ilyen típusú szakszerűségnek a modernizáció kudarcához kellett vezetnie, hiszen miközben képes volt a korszerűtlen elemeket kiszűrni az általa ellenőrzött rendszerekből, eközben elpusztította azokat az erőket és struktúrákat, amelyek megvédhették volna a kanonizációtól, illetve azokat, amelyek egyéb korszerűtlenségek, például a rendiesség, ideológikusság, ellenérdekeltjei voltak. Azaz a modernizáltan ügyigazgatást egy újra rendélyesített iskola rendszer és egy ideologizáltan anyag védelmére és terjesztésére használta fel. 5. Az integrált oktatáspolitika sokak szerint racionálisabban képes kialakítani az iskolai tananyagot, mint a helyi és csoport érdekek által állandóan toldozgatott iskola típusonkénti politika, iskola típusonkénti igazgatás. E racionalizáció helyett a rendszer növekvő mértékben ideologizáltá vált. A tanügyigazgatás és az egyes tanári tanítói csoportok a nemzeti ideológia egyre monolitabb terjesztésében találták meg szerepüket. Az állam növekvő hatalmában pedig a köztisztviselők saját maguk relatíve növekvő hatalmát ismerték fel, az egyházak és a lakosság oktatáspolitikai tevékenységének korlátozásában pedig szakmai tekintélyük kizárólagosságának biztosítékát látták. Az egyházak képtelenek voltak a szellemi ellenállásra, a református egyház saját speciális imagejének veszélyeztetése nélkül nem léphetett fel a nacionalizmus ellen, a katolikus egyház hasonló okokból a tekintélyelv ellen. Mivel mindhárom nagy keresztény egyház sokkal nagyobb iskola rendszer tartott fenn, mint amelyre saját forrásaiból, illetve a hívek iskola adóiból, tandíjaiból képes volt, a növekvő állam segéllyel fokozatosan elfogadta a növekvő tanügyigazgatási beavatkozást. Mindezek az erők a nacionalista versengésben tették érdekelté az oktatáspolitika aktorait. Azaz, míg korábban bizonyos csoportok a nyelvi magyarosításban, mások a piacképességben, megint mások a tudományosságban találhatták meg legitimációjukat, most mindenki egy mércével, a nemzetnevelés mércéjével méretett meg. Az iskola az alapvető humanisztikus, racionális, liberális vagy felekezeti értékek helyett egyre inkább a kormányzat által értelmezett, nemzeti értékeket közvetítette hatékonyan, már csak ezért is, mert a humanisztikus tárgyak tanárai számára a korszerű pedagógiai technikák átvételénél a nemzeti jelszavak hangoztatása könnyebbnek bizonyult. Ahol tehát a nemzet mint megkülönböztetett érték áll az oktatás és a nevelés középpontjában, és ahol ezzel egyidejűleg nem építik be a társadalmi érdekek ütköztetésének technikáit, ott korlátlan út nyílik arra, hogy azok, akik magukat a nemzeti érdek kizárólagos hordozóinak nyilváníthatják, kontrollálhatatlan hatalomhoz jussanak, és nemzeti érték, gyanánt saját társadalom politikai elképzeléseiket és érdekeiket közvetítsék az iskola rendszeren keresztül. Olyan helyzetben, ahol a társadalomban és a gazdaságban nem a teljesítményképes szaktudásnak van becsülete, ott a képzés tartalma szükségszerűen tekintélyelvű és ideológikus marad, hiszen az általános műveltség funkciója ekkor éppen az, hogy ne kelljen polgárosodni. Ahol az uralkodó körök képesek kikényszeríteni, hogy több generációnyi polgári alkotó munka semmivé válhasson, ott mindenki számára világos, a karrierhez nem szakmai tudást, hanem szimbolikus tudást kell elsajátítani, vagyis az uralkodó körök legitimációs évrendszerét. Harmadik feladat, olvasson el bármely témáról szóló, nem oktatáspolitikai szemléletű neveléstörténeti tanulmányt, és a benne olvasott álláspontokat kísérelje meg egy-egy oktatáspolitikai csoporthoz, oktatáspolitikai ideológiához hozzárendelni. Csillag, csillag, csillag. A 19-től 20. századi magyar oktatáspolitika mint több szereplős játszma tehát leírható állami hatalom fokozatos kiterjedésével. A tradicionális erők ellenében fellépő állam némiképp hasonló szerepet tölt be, mint a gazdaságban, lebontja azokat a korlátokat, melyek a csoportok közötti szabad verseny útjában állnak, szokásszerűségi normák helyett racionális normákat fogalmaz meg az oktatásügy szereplőivel szemben, és ezek bázisán integrálja a rendszert. Az állami expanzió továbbhaladásával éppen hogy a korábban kiépült piac elvkorlátozása és a kialakult normák irracionális irányú, ideológiai természetű megkérdőjelezése történik meg. Ha van egyáltalán egy történeti folyamatnak tanulsága, az ennyi, az állami jelenlét kritikus szintje alatt az egyéni és közszabadság épp oly fogyatékos, mint amilyen mértékben az állami jelenlét kritikus szintje fölött veszélyeztetett. Ajánlott irodalom. Van Vérendre, Tantervelméletek Magyarországonak Szix 20. században. Országos Közoktatási Intézet, 1996. Balogh Margit Gergely Jenő, Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-től 1792. Budapest, História, MTFT, 1993. Balogh Margit Gergely Jenő, Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-től 1792. Budapest, História, MTFT, 1996. Bényei Miklós, Oktatáspolitikai törekvések a reformkori Magyarországon. Debrecen, Csokonai kiadó, 1994. Brickman, William W. Notár, Selected Bibliographie und Kurzschrift zur Relation Schienhistorizer, International, Hans und Temporary Perspektives. In, Pädagogica Historica, V12, N1, pp. 158-165, 1972. Brickman, William W. Theoretica Landschrittizer Perspektives und Educational Historia. In, Pädagogica Historica, V18, N1, pp. 42-831, 1978. Szisholm, 50. A Singular History. The Development of German Perspectives on the Social Analysis of Education. In, British Journal of Sociology of Education, 17, 2, per 1996 pp. 197-től 211. Zrock, David, Zulutz, Gary, Comparative Approach Study History of Education. In, History of Education, volume 31, number 5 per September 1, 2002. Ötvös József, Kultúra és Nevelés. Budapest, Magyar Helikon, 1976. Értelmiség szociológiai írások Magyarországon, 1900-tól 1945. Szerkesztő, Huszár Tibor. Budapest, Kossuth Könyv kiadó, 1981. Ezer éves a magyar iskola. Szerkesztő, Kelemen Elemér és Kardos József. Budapest, 1996. Felekezeti gimnáziumi tantervek, 1850-től 1948. Összeállította, Mészáros István. Budapest, aki, a tantervelmélet forrásai, 14. 1991. Felkai László, Ötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Budapest, akadémiai kiadó, 1979. Felkai László, neveléstörténeti dolgozatok. Budapest, tankönyv kiadó, 1983. Felkai László, Magyarország oktatásügye a millennium körüli években. Budapest, Opkm, 1994. Forrajer, Katalin, 1992, a régió és a migráció szociológiai összefüggései. In, Forrajer, Katalin Kozma Tamás, Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai, Forrajer, Katalin, Társadalmunk és középiskolája. Akadémiai kiadó, Budapest. 1.988.142. p. Forrajer, Katalin, az iskolázás terjedése. Pedagógiai szemle, 1981, 963-tól 974. Gergely Jenő, a katolikus egyház története Magyarországon, 1919-től 1945. második év. Kiad. Budapest, Pannonica, Szop. 1999. Gerő András, magyar polgárosodás. Atlantis, 1993. Gerő András, utódokkora. Történeti tanulmányok, eszék. Új mandátum könyvkiadó, Budapest, 1996. Glac Ferenc, az Akadémia két világháború közötti történetéhez. In, Magyar Tudomány, új folyam, 1970. 15. 4. S. 873-880. P. Glac Ferenc, Nemzeti Kultúra, Kulturált Nemzet. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1988. Grosvenor, Jan, Lavn, Martin, Weishoffsching in Educatione Anschauung, Emerging Historiographie. In History of Education, volume 30, number 2 per Mark 1, 2001, Pages 105-108. Jáni Gábor Kövér György, Magyarország társadalom története a reformkortól a II. Világháborúig. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. Györgyi Zoltán, a magyarországi mezőgazdasági szakképzés a századfordulótól a 40-es évekig. In Forrayer, Katalin, szerkesztő, mezőgazdasági tulajdonviszonyok változása és a szakképzés. Budapest, Oki, 1991. Halász Gábor, Lukács Péter és Nagy Mária, oktatáspolitika és oktatásirányítás. Budapest, Oki, 1981. Hanák Péter, Magyarország a monarchiában. Budapest, Gondolatkönyv kiadó, 1975. Horváth Pál, Tanszabadság Magyarországon. Budapest, 1989. Horváth Attila, Porosz Hadsereg, Porosz Iskola. In, Világosság, 1994. Husén, T. Antkogan, ezredik, Educational Policion Educational Reserve. London, Routledge, 1983. Huszár Tibor, az értelmiség szociális jellemzői és fogalma. In, Valóság, 1972 per második. Karádi Viktor, felekezeti státusz és iskolázási egyenlőtlenségek. In, a tudománytól a tömegkultúráig. Szerkesztő, Lackó Miklós. Budapest, MT a Történettudományi Intézete, 1994. Karádi Viktor, a középiskolai elitképzés első funkcióváltása Magyarországon. In, Educatio, 1995 per negyedik. Karádi Viktor, a felekezeti viszonyok és iskolázási egyenlőtlenségek Magyarországon. Budapest, 1997. Karádi Viktor, magyar kultúrfölény vagy etnokrata önállítás. Mire jók a dualista kor nemzetiségi statisztikái? In, Educatio, 9.2.2239-252. P. Katus László, a népesedés és a társadalmi szerkezet változásai. In, Magyarország története 1848-1890. Főszerk. Kovács Endre, szerkesztő, Katus László. Akadémiai kiadó, Budapest, 1979. Kéri Katalin, bevezetés a nevelés történeti kutatások módszereibe, Műszaki kiadó, Budapest, 2001. Kéri Katalin, mi a nevelés történet? A diszciplína múltja, jelene és jövője, IPTE, Tanárképzőintézet, Pécs, 1997. 99. Mozaikok a nevelés történetéből második. Kelemen Elemér, Hungarian History of Education Literature, 1991-1993. Gent, Univ. Gent, 1994. Kelemen Elemér, Hagyomány és korszerűség. Olyan új mandátum, Budapest, 2002. Kis Tamás, T. A Magyarországi Kulturális Minisztériumokról, 1867-1993. Budapest, Konferencia Központ és Szabad Egyetem Alapítvány, 1993. Kis Tamás, T. Állami Művelődés Politika az 1920-as években. Budapest, Minixat Kiadó, 1998. Kis Tamás, T. Klebersberg Gonó. Budapest, új mandátum, 1999. Kogan ezredik, The Politics of Education harmancsvort. Penguin, 1971. Kogan ezredik, Educational Policima King. London, Allen Perunvin, 1975. Konrád György és Szelény Iván, az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Budapest, Gondolatkönyv kiadó, 1989. Kosári Domokos, művelődés a 18. századi Magyarországon. Budapest, Akadémiai kiadó, 1980. Kosári Domokos, Magyarország kultúrpolitikája az első világháború után. In, Hat év a tudománypolitika szolgálatában. Budapest, 1996. Kovács Első Gábor, a közalkalmazottak fizetési helyzete. In, Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Szerkesztő, Huszár Tibor. Budapest, Kossuth Könyv kiadó, 1978. Kovács András, az asszimilációs dilemma. In, Világosság, 1988-8-9. Kozma Tamás, Kié az iskola. Budapest, 1990. Köte Sándor, közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában, 1849-től 1918-ig, egyetemes nevelés történet, 43-tól 46-ig, Budapest, tankönyvkiadó, 1975-ig. Ladányi Andor, Kleber Zsveg felsőoktatási politikája. Argumentum kiadó, Budapest, 2000-ig. Ladányi Andor, a gazdasági válságtól a háborúig. A magyar felsőoktatás az 1930-as években. Argumentum kiadó, Budapest, 2000-ig. Lengyel György, multipozicionális gazdasági elit a két világháború között. Budapest, 1993-ig. Lipset, Seymour Martin, homopolitikus. Budapest, Osiris, 1995-ig. Locke, 1000-ig, Power and Politics for System. London, Routledge, 1974-ig. Lukács Péter, színvonal és szelekció. Budapest, In, Educatio, 1991-ig. Mann Miklós, Trefort Ágoston élete és működése. Budapest, Akadémiai kiadó, 1982-ig. Mann Miklós, kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Budapest, Opkm, 1993-ig. Mann Miklós, oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között. Budapest, Opkm, 1997-ig. Mazsu János, a magyarországi tisztviselő értelmiségi réteg. In, történelmi szemle, 1987-88/1. Mészáros István, a magyar nevelés története, 1790-től 1849. Budapest, tankönyv kiadó, 1968-ig. Mészáros István, középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája. Budapest, akadémiai kiadó, 1989-ig. Mészáros István, magyar iskola történeti kronológia. Veszprém, 1993-ig. Mészáros István, magyar iskola típusok, 1996-tól 1991-ig második kiad. Budapest, Opkm, 1995-ig. Mezei Gyula, a magyar közoktatás irányítás, különösen az iskola felügyelet, fejlődésének történeti áttekintése. Budapest, ELTE, 1979-ig. Mills, 100. W. Hatalom, politika, technokraták. Budapest, közgazdasági és jogi könyv kiadó, 1970-ig. Miru György, Szvarc Gyula. Új mandátum, Budapest, 2000-dik a magyar nevelés története, főszeg. Horváth Márton. Első kötet, Budapest, tankönyv kiadó, 1988-dik második kötet, Budapest, tankönyv kiadó, 1994-dik. Müller, Detlef K. Ringer, Fritz, Simon, Brian Edited BY, Dörise of the Modern Educational System, Struktural Zwange and Social Reproduction, 1870-től 1920-per Cambridge, Cambridge Heide, New York, Cambridge University Press, Paris, Editions de la Maison des Sciences de Evonme, 1987-dik. N. Szabó József, Állami Művelődés Politika az 1920-as években. Új pedagógiai szemle, 1998/7-8-dik. Nagy Mária, tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, 1994-dik. Nagy Péter Tibor, a magyar oktatás második államosítása. Budapest, Educatio, társadalom és oktatás, 1992-dik 242 p. Nagy Péter Tibor, Dömeaningsland Funktionschaftslassitzel Studies. International Series for the History of Educatiön, Vol. 3. ed. BY Hager, F. P. et al. Aspects of Antiquity. Hildesheim, Bildung und Wissenschaft, 1992-dik. Nagy Péter Tibor, a Numerus Clausus 75 év után. In, Világosság, 1995/2, 72-80-dik p. Nagy Péter Tibor, Jászalag és Aréna. Budapest, Új mandátum, 2000-dik. Nagy Péter Tibor, Hajszálcsövek és nyomáscsoportok oktatáspolitika a 19-től 20. századi Magyarországon Oktatáskutatóintézet Új mandátum, Budapest, 2002-dik. Nagyné Szegvári Katalin, a nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban, 1777-től 1918-ig Budapest, 1969-dik. Németh András, a magyar nevelés tudományfejlődés története. Osiris kiadó, Budapest, 2002-dik. Németh András, Pukánszky Béla, bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Budapest, Osiris, 1999-dik. Pukánszky Béla, a középiskolai tanárképzés 1924-es reformja Magyarországon. In, pedagógiai szemle, 1989/11. Richardson, William, Historians and Educationist, The History of Education as a Field of Study in Postwar England part 1 1945-72, History of Education, volume 28, number 1 per mark 1, 1999. Ringer, Fritz K. Education and Society in Modern Europe. Bloomington, London. 1979. Romsics Ignác, Magyarország története a 20. században. Osiris, Budapest, 2001. Sáska Géza, az iskola rendszerű felnőtt oktatás magyarországi történetének vázlata. In, Magyar Pedagógia, 1988/4. Szabó Lajos, a középiskolai testnevelés a polgári Magyarországon. Oktatás történeti füzetek második adukönyv kiadó, Pomáz, 1996. Szabó Miklós, politikai kultúra Magyarországon, 1896-1986. Budapest, Medvetánc könyvek, 1990. Szabó Miklós, Múmiák öröksége. Új mandátum könyv kiadó, Budapest, 1995. Szabolcs Ottó, köztisztviselők az ellenforradalmi rendszer társadalmi bázisában, 1920-1926. Budapest, akadémiai kiadó, 1965. Szabolcs Ottó, Klebersberg és Hóman. In, párhuzamos politikus portrék a 20. századi Magyarországról. Budapest, ELTE és MTTT kiadványa, 1994. Szögi László, az Európai Egyetem funkció változásai. In, Magyar Felsőoktatás, 9.3.1999-32-35. p. Vörös Károly, a művelődés. In, Magyarország története 1848-1890. főszerk. Kovács Endre, szerkesztő, Katus László. Akadémiai kiadó, Budapest, 1979. Vörös Károly, az oktatásügy reformja. In, Magyar Tudomány, 1989-10-11. Sz. Weber, ezredik, a megértő szociológia alapvonalai. Budapest, közgazdasági és jogi könyv kiadó, 1989. Zibolen Endre, népoktatásügyünk az önkényuralom éveiben. In, Magyar Pedagógia, 1986-86. évfolyam első sz. 77-106. p. A dokumentum forrása. Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette, Várdosi Ildikó Forrajer. Katalin Kéri Katalin. PTBTK Nevelés Tudományi Intézet. EFOP 331P 2004-9134-1 jelű projekt. Pécs, 2006. május 31. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karnevelés Tudományi Intézet http://2.per.nti.btk.pte.hu per A7624 Pécs, ifjúságú. 6. tel, 72, 503-600/4555, 4221 fax, 72, 213-418/4003. Az elektronikus változatot készítette. Ambrus Attila József. Ambrus@lipte.hu